első Szent Lászlónak, Géza testvérének és első Béla király fiának megkoronázása és hadjáratai. Magnus király halálának hallatára Magyarország nemeseinek nagy sokasága gyülekezett össze testvérénél, Lászlónál, és közös egyetértésben, egybehangzó óhajjal és egyező akarattal megválasztották egy szívvel lélekkel az ország kormányzására, sőt, valósággal kényszerítették rá buzgó és sürgető kérésükkel. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy ő az erények teljességével ékes, hogy hitében katolikus, kegyességében kiváló, adakozásban bőkezű, jótékonyságban jeleskedő. Úgy ragyogott, mint felhő közt a hajnalcsillag, amely előzi a komor homályt, és mint a telihold ragyog tehetségének napjaiban, sőt, mint a nap, úgy ragyogott ő az ő népe körében. Olyan volt, mint a hústól elválasztott tiszta háj. És az oroszlánokkal meg a medvékkel úgy játszadozott, mint a juhok bárányaival. Vajon nem ölte el meg a Góliátot, és nem törölte el a gyalázatot Izraelről? Megfutamította ellenségeit, és kiirtotta az ellenszegülőket? Mert nagy volt ő, sőt, a neve szerint a legnagyobb, mert ha nevének jelentését nézzük, Ladislaus annyit jelent, mint az Istentől a népnek adott dicsőség. Laus ugyanis népet jelent, Dosis pedig adó vagy adomány vagy adott. Nevének első szótagja pedig kiegészítve Laus, azaz dicsőség. S bár a magyarok akarat ellenére választották meg királynak, sohasem tette fejére a koronát, inkább áhítozott az égi koronára, mint a földire. Az élő király koronáját akarta, hogy törvényesen megkoronázzák, mert lelkének az volt a szándéka, hogy visszaadja a királyságát Salamonnak, maga pedig a hercegséget viseli, ha közöttük létrejön a biztonságos béke. Miután tehát isteni rendelkezés szerint átvette az ország kormányzását, nem a világi, esendő és múlandó dicsőséget, hanem az égi hazát és az isteni dicsőséget igyekezett kiérdemelni szívének minden vágyával. Isten félelme lebegett a szeme előtt mindig, minden ítéletében, de legfőként azokban a bűnügyekben, amelyekben véres megtorlást vagy büntetést ír elő a törvény. Valami isteni sugallattól megvilágosítva tudatában volt annak, hogy nem annyira az uralkodó uralkodik, inkább ő fölötte uralkodnak. Ezért minden ítéletében enyhítette a törvények szigorát, mindig az irgalmas szelídséget alkalmazta. Ő volt a szerencsétlenek vigasza, az elnyomottak támasza, az árváknak kegyes atya. Az ország lakosai kegyes királynak hívták, megváltoztatva nevét. Győzedelmes, nagyra becsült, hírneves országgyarapító volt, nem annyira a nevének értelme, mint inkább tetteinek valósága szerint, mert gyarapította Magyarország államhatalmát. Előbb Dalmáciát és Horvátországot csatolta örök jogon birodalmához, minden ugyanis Zolomér király gyermekek nélkül meghalt, felesége László király húga, akit férjének ellenségei számos jogtalansággal háborgattak, segítséget kért Jézus Krisztus nevében testvérétől László királytól. A király az ő sérelméért súlyos bosszút is állt, és Horvátországot és Dalmáciát a maga egészében visszaszerezte neki, majd pedig az említett királynétől a maga uralma alá hajtotta. Ezt azonban nem telhetetlenségből tette, hanem azért, mert a királyi jus szerint is őt illette meg az örökség, hiszen Zolomér király elsőfokú rokonságban állt vele, és nem volt örököse. Továbbá Salamon Pozsonyban volt. A főtisztelendő püspökök pedig azon fáradoztak, hogy kibékítsék őket. László király pedig, noha tudta, hogy Salamon szer fölött makacs és összeférhetetlen, mégis a szeretettől legyőzetve, és még inkább igazságérzetétől ösztönözve, mint ahogy Lászlónak nem volt törvényes joga vele szemben, és mindez ténylegesen megtehetett, de nem volt jogi alapja, uralkodásának negyedik esztendejében kibékült Salamonnal. A királyi kiadások fedezésére elegendő jövedelmet biztosított neki. Az ország főemberei pedig a háború csapásának eljövendő veszélyeit óvatosan meg akarván előzni, nem engedték, hogy megossza az országot Salamonnal, nehogy az új helyzet még rosszabb legyen az előbbinél. Salamonnak azonban a már előbb megfogalmazott haragkeserűsége marcangolta megbélyegzett lelkét. Elkezdett át dúlva, fulva, háborgó lélekkel kelepcéket kieszelni László ártatlan vérének vesztére. De a verembe, amelyet ásott, maga esett vele. Ugyanebben az esztendőben az Úr keresztjébe, amely Fehérváron volt, belecsapott a villám. László király pedig, miután felfedezte a gazságot, elfogta Salamont és börtönbe taszította Visegrádon. Salamon mellett a börtönben ott volt Bakony fia Bodocs. Ezt nem féltében rendelte így László, hanem királyi vérrokona érdekében, már Salamon még mindig azzal fenyegetőzött, hogy az előbbieknél is nagyobb gazságokat fog elkövetni, meg azért is, hogy Salamon dühei kicsi csillapodjék. Ő maga is állandóan imádkozott, hogy Salamon térjen az Isten törvényére. Ha Salamon megtért volna, valóban visszaállítja számára teljes egészében a királyságot, és magának csak a hercegséget tartja meg. És jól lett, Salamon volt börtönben, László még sokkal többet bánkódott. De Salamon király utóbb kiszabadult a börtönből, és Szent István király meg boldogságos Imre hitvalló testének felemelése alkalmával néhány napig a király mellett volt, végül aztán megszökött, és a kunok fejedelméhez ment, akit Kutásknek hívtak. Esküvel fogadta, hogy az erdőn túli tartományt örök birtokul neki adja, s a lányát feleségül veszi, ha hajlandó László ellen az ő segítségére jönni. Kutesk vezér hiú reménytől félrevezetve a kunok nagy sokaságával megrohanta Magyarországot, és egészen Ung és Borsova várak vidékéig jutott el. Ennek hallatára László királya rájuk rontott és szétszóródtak a színe előtt, és a kunok sok ezrét hányták a kard élére. Salamon király és Kutesk pedig futva menekült, mint a karvai körmétől megtépett tollú kacsák. László király tehát zsákmányokhoz jutott, és háladó énekkel és imákkal áldották az Istent, aki dicsőséges győzelmet adott nekik. Aztán a király építetett itt egy egyházat a mindenható Isten tiszteletére, és a segedelmével itt aratott győzelem emlékére. Salamon király a kunok portyázó csapataival megrohanta Bulgáriát és Görögország határvidékeit, de a görög császár serege irgalmatlanul tönkreverte őket, és csak nagyon kevesen menekültek meg közülük. Amikor ugyanis a kunok meglátták a páncélos vitézek nagy sokaságát, nagyon megijedtek, siettek, hogy átkelhessenek a Dunán, mielőtt az ellenség körülzárja őket. Akiknek nem volt páncéljuk, könnyebbek lévén gyorsabban tudtak haladni. Salamon és emberei még a többi páncélosok a fegyveresek súlya miatt csak lassan tudták követni előre siető társaikat. Tél volt, és sűrűn havazott, és tele lett a szemük hóval, és a sűrű hó elborította őket, nem láthatták előre siető társaikat, és tévekbe bolyongtak a pusztaságban. De az ellenség a sarkukban volt, és üldözte őket. Eljutottak egy üres és elhagyatott várhoz, bementek, és egy nap és egy éjszaka ott maradtak. Az ellenség pedig mindenfelől körülvette a várat. Az ostromlottak pedig látták, hogy éhen fognak veszni, és inkább akartak harcolva meghalni, mint éhhalállal pusztulni. Kora hajnalban kirontottak tehát az ellenségre, és elpusztítóikkal együtt pusztultak el, és igen sokan elestek azok közül, akik őket pusztították. Salamon király pedig alig tudott elmenekülni néhány emberével, és könnyű vágtában átkelt a Dunán, mivel a folyó be volt fagyva. És amikor egy nagy berekhez érkezett, azt mondta embereinek, hogy etessék meg a lovakat, pihenjenek egy keveset. Ő maga pedig letévén a pajzsát úgy tett, mintha rögtön visszatérne, bement az erdő homályába, és ott hagyta a gyanútlanokat, és nem is mutatkozott soha többé. Annyi csapástól megtörve meglátogatta őt a Szentlélek, és mert a csapásoktól nem lett keményebb, és nem küzdött önfejűen Isten jogos igazsága ellen, hanem amikor megérezte a nagy irgalommal büntető Isten kezét, vétkeit emlékezetébe idézve följajdult, és amennyire emberi ítélettel helyesen meg lehet ítélni, szívének töredelmével és vezekléssel bánta meg vétkeit. Valóban boldog kényszerűség, amely a javulásra ösztönöz. Mert valójában szükségszerű dolog, hogy akit a világ gyűlöl, azt Isten szeresse. Íme, Salamon király nemes teste, királyi gyönyörök közt nevelkedve, most porban és hamuban fekszik elcsigázva, és aki azelőtt földi javakért harcolt, csupán az égiekre törekszik már. Mert életének egész hátra levő idejét zarándoklásban és imádkozásban, bőjtben és vérrasztásokban, munkában és könyörgésekben emésztette fel. Egyszer látták Magyarországon Kálmán király idejében, de rögtön elrejtőzködött és soha többé nem jött elő. E világból aztán az úrhoz költözött, és Pólában, Isztria városában temették el. Feleséges anyja pedig Admontban nyugszik. A kunok második betörése Magyarországra, és Szent László király velük vívott harca. Ezután egy Kapolcs nevű kun, Krull fia, erős sereggel bejött Magyarországra, hogy raboljon. Felprédálta Erdély országot, és a zsákmányt magával hurcolta. Az erdőn túli földet elpusztítva, átkelt és Biharba ment, és néhány napig az Omsó ér környékén időzött. Azután átkelt a tisztán Kotajdnál, és seregét három csapatra osztotta. Úgy tervezte, hogy két csapatot a homok vidékét fogja megpusztítani, egyit pedig a Tisza környékének a kifosztására küldte. Fosztogatva és zsákmányt ejtve érkeztek arra a helyre, zsákmányuk tömegével, amelyet Becsének mondanak, és elhatározták, hogy visszatérnek hazájukba. Azt mondogatták, jöttünk hadakozva, most érjünk vissza vadászgatva. Annyi zsákmányuk volt Magyarországról, amennyi soha egyetlen hadinépnek sem volt. A nemesek feleségét és fiait is magukkal hurcolták fogságba. László király pedig embereivel Szlavóniában volt, és amikor visszatérésekor mindezt hírül vette, olyan gyorsan tért haza, ahogyan csak tudott, és vitézeivel sebesen utánuk lovagolt. A Temes folyó környékén talált rájuk, és a kunok abban a hídben, hogy már teljesen megszabadultak, szívesebben vadászgattak, mint háborúskodtak. László király pedig így szólt vitézeihez. Jobb nekem veletek meghalni, semmit feleségünket és fiainkat fogságban látni. Ezt mondván könnyekre fakadt, és piros zászlójával elsőként támadta meg a kunok táborát. És az úr szétszórta a kunokat a magyarok színe előtt. László király így kiáltozott vitézeinek. Ne üljük meg ezeket az embereket, fogjuk el őket, s ha megtérnek, maradjanak életben. kapolcs, és a főbb emberek meghaltak. De a többiek legnagyobb részt fogságba estek, és közülük senki sem menekült el, csak egy Eszembő nevű csatlós vitéz. A király pedig összes emberével hálát adott a nagy győzelemért a mindenható Istennek, aki kiragadta őket ellenségeik kezéből. És azt a folyót a pogányok miatt pogányosnak nevezték el, és az a neve mind a mai napig. Amikor a kunok meghalották mindezt az elmenekült csatlós vitéztől, nagyon elszomorodtak és esküvel fogadták, hogy a kapolcson esett sérelmért még bosszút állnak. És követeket küldtek a királyhoz, és dőjfös és gyalászkodó szavakkal meghagyták neki, hogy a foglyokat bocsássa szabadon. Gunyolták a királyt, és kitűzték a napot is, amikor Magyarországra törnek. A király ezt halván elmosolyodott, és azon a napon, amelyen a kunok be akartak törni Magyarországra, eléjük vágtatott, mivel féltette Magyarországot a pusztítástól. És egy szombaton kora reggel a Duna mellett megtámadta a kunokat. Mindjárt az első rohamban ledöfte a király a kunok vezérét, név szerint Ákost és Kücsem, akiről a király azt hitte, hogy hűtlen hozzá, hűségesen és vitézül szolgált neki ezen a napon. Az úr szétszórta a kunokat a magyarok színe előtt, és a király győzelemmel és diadallal tért haza Magyarországra. Szent László király hadjárata a ruténok ellen. Ezután a dicső király megtámadta Oroszországot, mert a kunok az ő tanácsukra jöttek Magyarországra. És amikor a ruténok látták, hogy szorult helyzetbe kerültek, a király kegyelmét kérték, és mindenben hűséget fogadtak neki. A kegyes király szívesen meghallgatta őket. Ezután Lengyelországba tört be. A lengyelek ellen vonult, és harcba bocsátkoztak vele, de Isten segítségével a magyarok élett a győzelem. Ezután 3 hónapig Krakkó várát ostromolták a magyarok. Az ostromlottak is, az ostromlók is szükséget kezdtek szenvedni. A király és a főemberek pedig meghagyták minden magyarnak, hogy az éjszaka csendjében mindegyikük hozzon egy-egy csizmaszár földet, meg is tették. Ebből a földből egy nagy hegyet raktak a vár előtt, és a tetejét liszttel szórták be. Az ostromlottak látták, hogy az ostromlóknak bőven van eleségük, és sokáig maradhattak a vár alatt, feladták tehát a várat mindenükkel együtt a királynak, és a király akarata szerint békét kötöttek, vagyis szereztek. Innét Csehországba ment a király, és a cseh közül sok foglyot hozott Magyarországra bántódás nélkül. És így a győzedelmes király örvendezve tért hát vissza hazájába. A váradi egyház építése. A tengeren túli hadjárat vezérévé választatás. Ezután Bihar vármegyében a Körös folyó mentén vadászat közben talált egy helyet, és angyali intelemre elhatározta, hogy monostort alapít Szűz Mária tiszteletére. Ezt a helyet Váradnak nevezte el. Ám de László király, aki egyre feljebb törekedett, és az erények útján egyre tovább haladt, nem csupán Magyarországra, hanem a keresztény világ minden országra szétárasztotta erényeinek édességes illatát. Amikor a német-római császár meghalt, a németek összes hercegei és választófejedelmei, meg az összes bárók és főemberek közösen és egy szívvel lélekkel arra kérték, hogy vállalja el a császárságot. Mivel azonban egész életében nem a saját javát, hanem Jézus Krisztusét nézte, serényen elméjében forgatta az isteni szózatot, ne lépd át atyáid határait. És megelégedett saját határaival, nem akarta jogos mértéken felül gyarapodni, és így az idegen és számára ismeretlen népek kormányzását vonakodott elfogadni. De így is alig maradhatott meg Magyarországon, hogy kegyesen is híven szolgálja Istent, meg hogy kellő erejű törvényeket alkosson. Amikor ugyanis Bodrogban a húsvét ünnepét ünnepelte, Franciaországból, Spanyolországból, Angliából és Bretagne-ból, de legfőképpen Wilhelmtől, a frankok királyának testvérétől követek érkeztek hozzá, és elmondták, hogy a mindenható Istenen esett sérelmet meg akarják bosszulni, és arra gondolnak, hogy a Szent Várost és a Szent Sírt a mohamedánok kezéből kiszabadítják. Arra kérték a dicső királyt, hogy legyen vezérük és kormányzójuk Jézus Krisztus seregében. A király pedig ezt halván nagy örvendezéssel örült, és még ugyanazon a napon kérte Magyarország nemeseit, hogy engedjék elmenni, és egész Magyarország szomorkodott miatta. Ő azonban semmiképpen sem hagyta abba, amibe belekezdett, és követeket küldött a csehek fejedelméhez, Konrádhoz, Ottó fiához, és kérte tőle, vagyis meghagyta neki, hogy készüljön fel tengeren túli útra Jézus Krisztus sérelmeinek megbosszulására. Konrád készséges szívvel el is ígérkezett. Eközben Konrád fejedelem egy verrokona, név szerint Svatopluk, az éj csendjében Prágába ment és elfoglalta a várost. Amikor reggel lett, a prágai püspök a fejedelmi székbe ültette őt, többen tisztelegtek előtte és el is ismerték. Konrád pedig nagybátyjához, a dicső királyhoz jött, és elmondta neki, mi történt vele, és arra kérte a királyt, hogy személyesen jöjjön a segítségére. A király pedig engedett a kérésnek azzal a feltétellel, hogy a fejedelem nem vonja ki magát az Istennek teendő szolgálat alól. És mivel rokoni kötelékek is fűzték őket egymáshoz, meg László visszagondolt a fejedelem apjának tetteire is, aki megsegítette őt Salamon ellen, megígérte, hogy személyesen siet segítségére. A királya voltak testvérének Géza királynak fiai, Kálmán és Álmos. És előre tudta a király Kálmántól, hogy vért fog ontani. Őt egri püspöknek akarta megtenni. Amikor Kálmán meghallotta ezt, még azon az éjszakán Lengyelországba távozott, mivel tudta, hogy apját is, nagyapját is tisztességgel fogadták Lengyelországban. Magyarországról Márk, Ugra és mások követték. A király pedig összegyűjtötte a hadseregét, és unokaöcsének sérelme miatt megindult a csehek ellen. De amikor a cseh határvidékre ért, súlyos betegségbe esett. Összehívta főembereit, követeket küldött Kálmához, Szent Marcell prépostot és Péter Ispánt, hogy térjen vissza Magyarországra. Boldogságos László ugyanis úgy rendelkezett, hogy Álmos uralkodjék ő utána. Ez pedig együgyűségében annyira tisztelte testvérét Kálmánt, hogy felajánlotta neki az ország koronáját, mert úgy érezte, hogy az első szülöttség jogán őt illeti meg. Ha pedig valaki tudni szeretné, hogy Boldogságos László milyen sok és milyen nagy jót tett népének, gesztájából mindezt teljességgel megtudhatja. Szentséggel és kegyelemmel teljesen az angyalok társaságába költözött uralkodásának 19. esztendejében és Váradon temették el, az ő monostorában, az úr 1095. évében, július 30-án, vasárnap. Kálmánnak, első Géza király fiának, első Béla király unokájának királlyá koronázása. Kálmán, Géza király fia tehát sietve visszatért Lengyelországból. Megkoronázták, és ő Álmos hercegnek teljhatalommal átengedte a hercegséget. Az ő idejében sok gonoszságot vittek végbe, mint ez az alábbiakból kitűnik. Testalkatára nézve ocsmány volt, de ravasz és tanulékony. Borzas, szőrös, kancsal, púpos, sánta és hebegő. Amikor Jézus Krisztus említett zarándokai a dicsőséges László király halálát meghallották, nagy fájdalmat éreztek. Azután követeket küldöttek Kálmán királyhoz, hogy tőle is azt kérjék, ami dicsőséges László királytól. Azt hitték, hogy ő is ugyanolyan kegyes természetű, mivel ugyanazon vérből való. Kálmán király ezt halva nem csak, hogy nem ígérte meg, hogy velük tart, hanem még utat sem engedett nekik országán keresztül. Sőt, sereget küldött ellenük, hogy ne engedjék be őket országába, mert azt gondolta, hogy zsarnokok, és nem zarándokok. Azok pedig Istenbe vetették reményüket, és abban bíztak, akinek jelvényét viselték, Jézus Krisztusban, merészen bejöttek tehát Magyarországra, és sok magyart megöltek. Ennek hallatára a király összegyűjtötte seregét a Temes vidékén, és békés színlelve menni hagyta őket. És amikor Zimonyhoz érkeztek, tábort ütöttek, mert azt hitték, hogy most már békében lehetnek. Zimonyvárát elfoglalták, hogy a király cselt ne vethessen ellenük, és helyzetük ne legyen rosszabb, mint volt. Azután az egész határvidéket kifosztották élelemért, és amit összeraboltak, mindent a táborukba hurcoltak. A király pedig Temesben a bölcsebb tanácsot követve békét kötött velük, és sok ajándékkal és élelmiszerrel tisztelte meg őket, és hagyta, hogy békében elvonuljanak. Ezek az zarándokok tova vonultak, elfoglalták Antiohiát, és Isten segítségével eljutottak Jeruzsálembe. Amikor a király visszatért országába, és Álmos herceg is elment a hercegségébe, némely gonoszok ördögi tanácsra hallgatva bevágdolták őket egymásnak. A hercegnek ugyanis azt mondogatták: Uram, herceg, a király áskálódik ellened, el akar fogadni. Azután a királynak mondogatták: a herceg cselszű ellened, és ha nem vigyázol, tud meg, bizonnyal meghalsz. Ennek hallatára mindketten, minthogy ifjak és bohók voltak, összegyűjtötték seregüket. A király Várkonynál vonult fel a herceg ellen, és Várkony közelébe vonult ellene a herceg is. A Tisza azonban elválasztotta őket, közöttük volt. A hű magyarok pedig fegyverszünetet kértek, hogy megbeszélést tartsanak, és azt mondták: mire jó, hogy harcolunk? Ők megostromolnak bennünket, és meghalunk. És ha elkerüljük a halált, menekülni kell. Nemrégiben apáink és testvéreink is harcoltak az ő apáikkal és testvéreikkel, és meghaltak. Nem látunk okot a harcra. De ha nekik tetszik a harc, harcoljanak meg ők ketten, és aki az erősebb, az legyen az urunk. A határozat meghozatala után a főemberek visszatértek. És amikor Grák elmondta a királynak, amit határoztak, és Ilia elmondta a hercegnek, akaratuk ellenére békében maradtak. Ezután a király Oroszországot támadta meg, és a ruténok fejedelemasszonya, név szerint Lanka, a király özvegye, a király elé ment, és lábaihoz borulva, könnyek közt kérte a királyt, hogy ne döntse népét romlásba. És amikor a király, aki odáig sem hallgatott, sürgető könyörgésével meg akarta indítani, a király belerúgott és eltaszította magától, mondván: nem illő dolog asszonyi sírással bemocskolni a királyi felséget. A fejedelemasszony jajgatva ment vissza, és a mindenható Isten segítségét kérte. Könyörgésére a kunok Mirkód vezérlete alatt igen nagy számban mentek a ruténok segítségére. Még éjszaka felkerekedtek, kora reggel rácsaptak a király táborára, tönkreverték és kegyetlenül szétszórták. Magyarország nemesei pedig a királyt mindenfelől közrefogták, és megvíhatatlan kőfalként álltak a király oldalán. A kunok pedig üldözőbe vették Ősze Ispánt, az almási nemzetségből, ezt a vitéz és serény férfiút, megölték őt is, meg mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Koppány és Lőrinc püspököket, meg más vitéz harcosokat is megöltek nyilaik lövéseivel. Egy kun vitéz, név szerint Monok, hevesen üldözőbe vette a magyarokat. Máté, a király derék vitéz el akarta fogni, rárohant. Monok azonban megfutamodva hátrafelé nyilazott Mátéra és átlőtte a lábát. Ha bajtársai nem fedezik, egymáshoz illesztett pajzsukkal nem kerül el a halált. Ekkor Péter fordult Monok ellen, és noha Monok Péterre is rányilazott, nem találta el, és amikor egy másik nyilat vett elő, Péter átdöfte az oldalát, és fogolyként élve hurcolta a királyhoz. Gyula ispán a lábán sebesült meg, de akkor még megmenekült. Magyarországon azonban belehalt a sebébe. A király is valamennyi embere gyors futásban érkezett Magyarországra. A király kincseit pedig, és mindazokat, akik nem tudtak elég gyorsan futni, elragadták a kunok. Akkorra volt a mészárlás, hogy a magyarok ritkán szenvedtek ekkora veszteséget. Akik pedig az erdőkbe menekültek közülük, éhségükben sarujuk talpát is megsütötték és megették. Minek részletezzem? Olyan nagy volt a veszedelem, hogy le sem írható, el sem mondható. A királynak pedig első feleségétől az úr 1101. esztendejében László és István nevű fia született. Amikor aztán a király Dalmáciában volt, Zára városában, és azon gondolkodott, hogy a várost felgyújtatja népének nyakassága miatt, elaludt palotájában, amelyet ott építetett. És íme, a szent zárai püspök ijesztő arccal eléje jött, megragadta, hajánál fogva vonszolta, és babérfavirgáccsal alaposan elverte. Amikor elengedte, és a király felébredt, nem látta a püspököt, de érezte a fájdalmat, és látta testén a virgács csapásokat. Ezért beletörődve felhagyott a város háborgatásával. Ezután a király Oroszország ellen akart vonulni. Az úr 1106. esztendejében ugyanis visszatért álmos herceg Passauból, ahová a királytól való félelmében menekült. A király békével fogadta, de a herceg ezután Lengyelországba futott, és lengyelekből meg magyarokból tanácsot szerezve magának és segítségüket megnyerve visszatért Magyarországra, bevette Újvárt és bevonult oda. A király pedig ennek hallatára ostrom alá vette a várat. És amikor másnap meg akart ütközni, a herceg hirtelen lovára kapott, kinyargalt a vár kapuján és a király táborába vágtatott egyes egyedül. És amikor a király sátrához ért, leszállt lováról, a király lába elé borult, és mindenki színe előtt bűnösnek mondta magát. A király pedig a testvéri szeretettől meghatódva megkenyelmezett a hercegnek, sőt, a herceg közben járására a várban levő magyarokra sem neheztelt. Ezután a herceg Jeruzsálembe utazott, és amikor szerencsésen visszatért, a király békével fogadta. A herceg pedig nagy örömét lelte a vadászatban, örökösen csak ezzel foglalatoskodott. A király pedig megadott neki mindent, ami a vadászathoz szükséges. A dömösi egyház alapítása. A herceg pedig monostort építetett Dömösön, és arra kérte a királyt, hogy jöjjön el a felszentelésre, ez meg is történt. Utóbb a palotaőrök azzal vádolták a herceget, hogy kelepcét készített, és monostorának felszentelése alkalmából meg akarta ölni a királyt. És talán meg is tette volna, ha a király barátai nem őrködtek volna a legéberebben. A király pedig haragjában el akarta fogni, de a főtisztelendő püspökök és más derék főemberek tudták, hogy nem igaz az, amivel a herceget ellenségei hazugul vádolják. Közben jártak tehát érdekében a királynál. Esküterhe alatt kibékítették őket, és a király békében elbocsátotta a herceget, hogy menjen a bakonyba vadászni. És elküldte vele két főemberét, tisztességadás ürügyén, de titokban kioktatta őket, hogy ravaszul fürkészszék ki a hercegnek szándékait, ha a herceg a király ellen mesterkedik, jelentsék. És amikor a herceg Csórba érkezett, vadász sólymát elbocsátotta, és a sólyom elfogott egy varjút. Álmos együgyű lélekkel így szólt a főemberekhez. Nem, de ez a varjú megesküdne a sólyomnak, hogyha szabadon ereszti, többé nem fog károgni. Azok pedig azt felelték, hogy a sólyom esküfejében sem ereszteni szabadon a varjút, és a varjú nem is tudna esküt tenni, mivel oktalan állat. De még ugyanazon az éjszakán hírulatták a királynak a herceg szavait. A herceg pedig, amikor a bakonyba ért, hogy ott vadásszon, azonnal elmenekült és ismét Passauba szaladt, hogy a németek királyának segítségéért könyörögjön. Az úrnak 1112. esztendejében Kálmán király fia meghalt, és a király második feleséget vett Oroszországból. Ezt házasságtörésen kapta, és mint vétkest elbocsátotta, nem pedig erőszakos vakmerőségből. Tudta ugyanis, hogy írva vagyon, akiket az Isten összekötött, azokat ember el ne válassza. Tudnélik a törvény ellenére és ok nélkül. Ezért nem is ő maga vált el tőle, hanem a törvény választott előtt attól, akit vádolt a vétke, elítélt a bűne, és gonosz tette sodort keserves helyzetbe. A törvény küldte tehát őt hazájába vissza. Házasságtöréséből egy fiú született, név szerint Borics. Borics pedig Kálmánt nemzette. Hogyan vakították meg álmos herceget és fiát, Bélát? Az úrnak 1113. esztendejében a császár álmos herceg miatt nagy hadat indított, és Magyarország határvidékére jött, hogy a királlyal megbeszélést tartson, és közöttük békét szerezzen. Ez meg is történt. A király pedig igen sok ajándékot küldött a császárnak, és a császár tisztességgel visszatért hazájába. Ezután a király békésen visszahozta álmos herceget. A béke megkötése után pedig a király végül is elfogadta a herceget és annak kicsiny fiát, Bélát, és megvakította őket. Azt is meghagyta, hogy a kis Bélát heréljék ki. De az, aki megvakította, rettegett Istentől és az ország terméketlenségétől, egy kutyakölyköt herélt ki tehát, annak a herejét vitte a királyhoz. Az ország nemesei közül megvakították Urost, Vatát és Pált. De az ártatlan vér kiontása semmit sem használt a királynak, az isteni bosszú folytán benyelte őt a korai halál rettentő falánksága, és büntetésül e világi országának romlása jutott neki. Mert mindenkire vonatkozik a Zsoltár szava. Nem így a gonoszok, és a többi. Álmos herceget pedig Dömösre vitték a monostorába. Ezután a király súlyos beteg lett, volt egy olasz orvosa, név szerint Dráko, és Benneszer fölött megbízott. Ez flastrom tapaszt tett a fejfájós király fülére, és a flastrom ereje a fülkagylón keresztül kiszívta agyvelejének nem kis részét. Amikor a király már nem bírta, és levette a flastromot, megmutatta Ottmár Ispánnak. Ottmár Ispán pedig megnézte a flastromot, látta rajta a kiszívott agyvelőt, és azt mondta a királynak: Uram, jó lesz, ha felkészülsz az útra. Ennek hallatára megrémült, és feljajdult a király. Ezután pedig tanácsot tartott a legelvetemültebbekkel, Sima fia Márkkal, Jákó fia Achillesszel, és azokkal a többi ispánokkal, akiknek tanácsára a herceget és anyjának kebeléről elszakított kisfiát megvakítatta. És egyiküket, név szerint Botfia Benedeket elküldte, hogy fogja el a herceget, nehogy a király halála után ő követhesse a trónon. Aztán a király halálos ágyán meghagyta fiának és a főembereknek, hogy halála után álljanak bosszút Oroszországon azért a sérelemért, amelyet tőlük kellett elszenvednie. Amikor Benedek eltávozott, a herceg a monostor előtt üldögélt, siránkozott fájdalmában. Amikor pedig meghallotta, hogy lovasok érkeznek, nagy sietve lelkében megsejtette, hogy a veszedelem fenyegeti, bevezettette magát a monostorba, és kezével körülfogta szűz Szent Margit oltárát, hogy legalább az Isten és szentjei iránti tiszteletből ne merészeljék őt elvonszolni. Benedek pedig, nevét meghazudtolva, szentségtörő kezét rávetette, és erőszakkal el akarta vonszolni, bár a herceg az oltárt ölelte. Miközben ki akarta vonszolni, a herceg kezén felszakadt a bőr, és az oltár vérrel szennyeződött be. A papok pedig őrizték az egyház ajtaját, és el akarták fogni ezt a Benedeket. Benedek észrevette ezt, dühös szívvel kirohant, ahogy tudott, és miközben nagy sietve vágtatott a Pilis erdőn, lebukott a lováról, nyakát törte, és meghalt. Kutyái, amelyek nyomon követték, felfalták a húsát és a csontjait. Ez a Kálmán, mint némelyek mondják, váradi püspök volt, de mivel testvérei előbb haltak meg, a pápa engedélyével uralkodni kényszerítették. A magyarok Könyves Kálmánnak nevezik, mivel hogy voltak könyvei, amelyekből mint püspök a Zsolozsmát olvasta. Dalmátországot Magyarországhoz csatolta, miután Péter nevű királyukat Péter Gazdia hegyei közt megölte. A velencélyek gályait és hajóit Zsoldjába fogadva és nagy pénzen bérbevéve tekintélyes hadat küldött Apuliába. A hat kifosztotta Apuliát, és 3 hónapig maradt ott. Amikor a katonák a Monopoli és Brindisi városokat elfoglalták, ezeket a Kálmán királynak fizetendő haszonbér fejében a velenceiekre hagyták, hogy tartsák meg birtokukban. Innét visszatértek Magyarországra. Ezeket a városokat aztán a császár küldte pízai zsoldosok visszafoglalták, elűzvén onnan a velenceieket. Kálmán pedig 25 évig, 6 hónapig és 5 napig uralkodott. Az úrnak 1114. esztendejében, február 3-án, keddi napon költözött el erről a világról. Teste Fehérvárot nyugszik. Kálmán király halála után fiát, II. Istvánt királlyá koronázták. Az ország hatalmasai Istvánt, Kálmán fiát királlyá koronázták. Még serdületlen volt ugyan, de akarata már az ő kezében volt. Uralkodásának 9. évében bevonult Dalmáciába, és Dalmácia lakói tisztességgel fogadták. Innét visszatérve a lengyel határokat pusztította oda küldött seregeivel. Az ország pedig úgy határozott, hogy István tárgyaljon a csehek fejedelmével. És amikor István a Magyarország határára, az Olszava folyóhoz érkezett, és a csehek fejedelme is eléje jött, csak a folyó választotta el őket egymástól. Volt pedig egy Solt nevű hitvány gondolkozású ember, akit hitványsága miatt Magyarországról kiűztek. Ez is ott volt a csehekkel. Mielőtt a király a fejedelemmel tárgyalt volna, Solt titokban hírnököt küldött a királyhoz, mondván: Híve vagyok az én uramnak, és amit a csehekről tudok, neki is tudomására hozom. Mikor a király a fejedelemmel tárgyalni akart, a fejedelem rögtön el fogja fogadni, mert azt hallotta, hogy a te embereid fegyvertelenül jöttek ide. És ugyanez a követ visszatérve azt mondta a fejedelemnek: Amikor tárgyalni akarsz a királlyal, a király azonnal el fog fogadni. Inkább fegyverezd fel embereidet, így maradjatok a táborban. A csehek pedig, mint az őrültek és részegek úgy tettek, ahogy Solt javasolta. Solt egy másik hírnököt is küldött a királyhoz, mondván, küldje el a király az íjászait a fejedelem táborába, nehogy azok septében az ő táborába tudjanak vágtatni. A király pedig indulatos természetű lévén úgy cselekedett, ahogy Solt mondta, anélkül, hogy az övéinek tanácsát kikérte volna. A csehek pedig, látva az íjászok vonulását, kételkedés nélkül igaznak hitték mindazt, amit hallottak. Megrohanták tehát az íjászokat, a hitvány besenyők és székelyek a király táboráig futottak, pedig még sebet sem kaptak. A király pedig halván ezt néhány ember kíséretében nagy sietve Magyarország felé vágtatott, mivel az emberei fegyver nélkül mentek a határra, és akinek volt fegyvere, annak nem volt módja felfegyverkezni, hiszen nem ismerték a király szándékait. A király azt gondolta, hogy bölcsessége akkora, mint Salamoné, ereje, mint Sámsoné, merészsége, mint Dávidé, pedig nem ért fel velük. A csehek pedig áldázul pusztították a király táborát. Jánusz pedig, Urosa fia, a királyi palota ispánjával a királytól távol szállott táborba. Amikor értesült a történtekről, csendben és egyetértve fegyverbe öltöztette embereit, és megrohanta a cseheket, akik a tábort fosztogatták. És összemorzsolta az úr a cseheket, a magyarokat kardjának torkában, és szörnyű halállal pusztította őket. És Jánusz a király után küldött egy hírnököt, és tudtára adta a győzelmet, amit az úr adott neki. A király visszatérve nagy örömmel örvendezett, de nagyon fájlalta, hogy Solt, aki hazugságaival annyi bajt okozott, nem halt meg ebben az ütközetben. István király nem akart magának törvényes feleséget venni, ágyasokkal és szeretőkkel élt. Ezért a bárók és főemberek, fájlalván az ország elárulását és a király gyermektelen voltát, hoztak neki feleséget, egy igen nemes úriasszonyt, Giscard Róbert apuliai királylányát. Ezután a királyhoz jött egy herceg a németektől, Bezen, és elpanaszolta, hogy testvére kivetette őt a hercegségből. Kérte a királyt, hogy kegyesen és személyesen segítse meg. István király pedig meg akarta bosszulni atyának, Kálmán királynak a sérelmét, megígérte, hogy megsegíti a herceget, és sereget gyűjtött Oroszország ellen vonult. És amikor odaérkezett, először is ostrom alá vette a várat. Történt pedig kora hajnalban, hogy az említett Bezen herceg a vár körül járkált, hogy szemügyre vegye az erődítmény ostromlására alkalmas helyeket. Az ostromlottak pedig kijöttek a várból, hogy kikémleljék a magyarokat. És amikor a herceg meglátta őket, rohamot intézett ellenük, és ezek vitézül harcolva a herceget halálosan megsebesítették. Amikor a király a herceg haláláról értesült, nagyon méltatlankodott, és meghagyta a magyaroknak, hogy ostromolják meg a várat, és válasszanak, vagy birtokukba veszik még azon a napon, vagy meghalnak. Magyarország főemberei pedig tanácsot tartottak, és azt mondották. Miért és mi végre halljunk meg? Ha a hercegségre tartunk igényt, kit tesz meg a király hercegnek közülünk? Állapodjunk meg tehát egymás közt, hogy senki sem ostromolja a várat, és mondjuk meg a királynak, hogy mindezt főembereinek a tanácsa nélkül teszi. Amikor pedig a főemberek királyi tanácsba mentek, két pártra szakadtak. De Kozma Pázmán nemzetségéből szólásra emelkedett, és azt mondta a királynak. Uram, mit teszel? Ha vitézei tömegének halála árán elfoglalod a várat, kit teszel meg hercegnek? Ha főembereit közül választod ki, senki sem marad itt. Talán te akarsz itt hercegeskedni, odahagyva a királyságodat? Mi bárók nem ostromoljuk meg a várat. Ha ostromolni akarod, ostromold magad, mi pedig visszatérünk Magyarországra és választunk magunknak királyt. Ennek értelmében a kikiáltók a főemberek parancsából kihirdették a táborban, hogy a magyarok a lehető leggyorsabban térjenek vissza Magyarországra. A király tehát, látva, hogy emberei jogosan cserben hagyják, visszatért Magyarországra. 3 évvel ezután a lengyel határokat pusztította oda küldött seregeivel. Azután elküldött egy sereget, udvari emberének egy csapatát, Bulgária és Szerbia vidékeire, és ott pusztított. Eközben a konstantinápolyi császárné, László király leánya, név szerint Piroska, üzenetet küldött István királynak, mondván, hogy férje, a császár, a király gyalázatára azt a becsmérlő kifejezést használta, hogy a király az ő hűbéres alattvalója, és amikor ő a császárné ellene merészelt mondani, a császár őt is szidalommal illette. Mikor a király meghallotta ezt, nagyon megharagudott, és hadseregét összegyűjtve, lelke felháborodásában megrohant a Görögország vidékeit, és egyik másik görög város tűzzel, vassal elpusztította, és félelem szállt a tartomány minden városára. Az összes királyok féltek István királytól, mint a villámcsapástól, és még a sivalkodó gyermekeit is István király nevével fenyegetve kényszerítették, hogy veszteg maradjanak. És a királlyal volt 700 frank vitéz is, velük fosztogatta Bulgáriát, az ő hadigépeikkel rombolta le Görögország várainak falait. És mivel a császár nem ütközött meg vele, a király követet küldött a görög császárhoz, és ócsárolta őt, mondván, hogy nem méltó rá, hogy császárnak nevezzék, de még királynak sem, vénasszony és banya ő, mert mindig csak henyél, mint egy vénasszony. Ennek hallatára a császár ezt felelte. Bizony higgy el a király, hogy én, ez az ő mostani vénasszonya, lemetszem a férfiasságát köldökével együtt. Hatalmas sereget küldött át a császár Magyarországra, Horom vára ellen, és a magyarok még csak valamire való támadást sem tudtak indítani ellenük, mivel a görögök hadigépekkel kénes tüzet fújtak a magyarok hajóira, és még a vizen felgyújtották őket. A király tehát országának minden hadierejét a görögök ellen küldte, és élükre Sztefelt állította. Felvonultak, és a Karasó patakon túl Barancs vidéke felé megütköztek a görögökkel. És az úr segítőkeze a görögökkel volt, a magyarok nem tudtak nekik ellenállni. Ritkán esik meg akkora öldöklés, mint amekkora ott megesett. A Karasó patak vizében annyi emberi vér elegyedett, hogy egészen vérnek lehetett gondolni. Úgy hevertek a páncélos katonák a folyóban, mint a fatörzsek. Rajtuk keresztül keltek át a folyón a menekülők és az üldözők, mint valami hídom. Vágták a magyarokat, mint az ökröket, és nem volt, aki megváltsa őket a görögök kezétől. Csíz ispán és sok más derék vitéz itt esett el. Ezután a császár és a király követek útján tanácskozást hívott össze. Egy szigetre hajóztak, amely Barancsváros közelében fekszik. Itt azután főemberei kíséretében sokáig vádaskodtak és mentegetőztek, végre békét kötöttek és hazájukba tértek. István király sok gonoszat cselekedett lelkinek indulatában, amit nem kellett volna tennie. Krisztina úrasszonyt megégettette, embereken lóganéjból rakott tűzön főzetett, és nagy égő viaszgyertyákat csepegtetett az emberek fenekébe. István király kegyetlensége miatt szenvedte el Álmos herceg a számüzetés büntetését, azaz a kisebb vagy középső polgári büntetést. Bár megvakították, de a haláltól félve Görögországba menekült István király elől, a császár tisztességgel befogadta, a Konstantin nevet adta neki, mivel már azelőtt építetett egy Konstantina nevű várost Makedóniában. Sok magyar menekült hozzá István király kegyetlensége miatt. Halála után testét a király parancsából Fulbert püspök visszahozatta, és a fehérvári egyházban temettette el. Bélát pedig, a fiát, a főemberek elrejtve tartották Magyarországon, mert féltek a király haragjától. Tanácsot tartottak, és végül feltártak mindent a király előtt. A király azt hitte, hogy Béla megvakítatása után meghalt. Amikor Pál ispántól és Otmár püspöktől ezeknek lelkiismeretessége tartotta Bélát életben, megtudta, hogy él, nagy örömmel örvendezett, mivel biztosan tudta, hogy nincs örököse. S rögtön követeket küldött Szerbiába, és Uros nagy supán leányát elhozták Béla törvényes feleségének. Ez nem sok idő múltán megszülte Gézát. Ennek halatára a király nagyon megörült. Azt rendelte, hogy Béla Tolnában éljen, és királyhoz illő jövedelmet adatott neki. Mielőtt pedig a király Béláról tudomást szerzett volna, összeesküdött az ország, hogy a király halála után nővérének, Zsófiának a fiát, név szerint Sault teszik meg királynak. Történt pedig, hogy a király Egerben súlyosan megbetegedett, bár mindenki előre látta halálát. Az árulók pedig hiú reménytől vezetve Bors és Iván ispánt királlyá választották. Midőn azonban Isten akaratából a király felépült, Ivánnak levágatta a fejét, Bors ispánt pedig a királyi udvarból gyalázattal kivetette, és Görögországba száműzte, és azt a határozatot hozatta, hogy Bors nemzetségéből többé senki ne legyen méltó rá, hogy a királyi udvarba beléphessen. Ezért merészelték aztán a főemberek a királyt Béláról értesíteni, a király ugyanis nagyon búsult azon, hogy nincs, aki kövesse a trónon. István király pedig abban az időben igen kedvelte a kunokat, jobban, mint kellett volna. Ezeknek a vezére név szerint Tatár, aki a császár öldökléséből kevesed magával a királyhoz menekült, a király társaságában töltötte idejét. A király vérhasba esett. A kunok pedig, akik a király engedékenysége miatt hozzászoktak a gonoszkodáshoz, akkor is kegyetlenkedtek a magyarokkal. A magyarok halván, hogy a király halálán van, legyilkolták a javaikat fosztogató kunokat. Tatár, a kunok vezére, panaszt tett a királynál embereinek legyilkolása miatt. A király úgy gondolta elméjében, hogy betegsége valamelyest könnyebbedett, és amikor látta a síró Tatárt és a többi jajgató kunt körülötte, módfelett szeretvén őket felüvöltött és azt mondta: ha egészséges leszek, minden egyes emberért, akit megöltek közületek, tizet fogok megöletni. Az én életem miatt pedig ne essetek kétségbe, mert már meggyógyultam. És ezekkel a szavakkal kezét a kunok felé nyújtotta. Ezek pedig hanyat homlok hozzárohantak, hogy a kezét megcsókolják, és szoros ölelgetéseikkel ellenkoztották a királyt. Így aztán visszaesett betegségébe, és kimúlt a világból. De amikor halálán volt, lemondott a királyságról, barátruhát öltött uralkodásának 18. esztendejében, és Váradon temették el. Az úr 1131. évében távozott a világból. Második, Vak Béla uralkodása. Ő, Álmos herceg fia, Lampért unokája, Első Béla király dédunokája. Utána Vak Béla, a Vak Álmos herceg fia uralkodott, és minden gonoszat kerülve alázatosan a jó cselekedetek gyakorlására adta magát. És nem karja izmaiban kereste a segítséget, és bizodalma nem az emberben volt, hanem menedékét a felséges Istenbe helyezte, és az Úr lett az ő védelmezője. Az vezette őt mérhetetlen irgalmával, és az ő ágyékából való helyezett a király székébe. Az ő esetében teljesedésbe ment a próféta kijelentése, az Úr feloldja a bilincsekben sínlődőket, az Úr világosságot ad a vakoknak, továbbá tervezzetek, és semmivé válik, csak beszéljetek, nem válik valóra. A vak gyermek ugyanis felnövekedett Kálmán király fiának, Istvánnak az uralkodása alatt. Megszilárdult tehát az uralom az ő kezében, és ellenségeit az Úr gyalázatra vetette mind a mai napig. Négy fia volt, tudnélik Géza, László, István és Álmos. Uralkodása alatt Ilona királyné a királlyal és a bárókkal tanácsot tartva országgyűlést hívott össze az országban Arad mellett. Az említett országgyűlés napján, amikor a király az ország trónusán ült, megjelent a királyné a fiaival, és leültette őket a király köré. Az egybegyűlt néphez pedig így szólt. Minden híveink, nemesek, öregek és ifjak, gazdagok és szegények, hallgassatok meg! Mivel az Isten mindnyájatoknak megadta természettől fogva a látóképességet, szeretném hallani, hogy a mi úrunkat, a királyt miért fosztották meg szemétől, és kiknek a tanácsára. Csak mondjátok meg nekem, ezen a helyen álljatok bosszút rajtuk, végezzetek velük, mi érettünk. Mert íme az Isten a mi királyunknak két szem helyett négy fiút adott. E szavak hallatán az egész nép rárohant azokra a bárókra, akiknek a tanácsából megvakították a királyt, egyeseket megkötöztek, másokat lefejeztek közülük. 68 istentelent azon nyomban legyilkoltak, és összes maradékaikat, mind a férfiakat, mind a nőket még ugyanaznap Lajstromba foglalták. Ezen felül minden birtokukat a székesegyházaknak osztották ki, ezért neveznek Magyarországon minden szolgáltatásra kötelezett falut királyi adománynak. Mivel pedig a magyarok mindig igazságtalanul háborúnak, miként a sós tenger, a Leviátán ördög fiai követek útján behívták a fattyú Boricsot, hogy jöjjön, és az ő segítségükre támaszkodva követelje magának a királyságot. Azt hitték ugyanis, hogy Borics Kálmán király fia. Borics tehát a ruténok és a lengyelek támogatását megnyervén bejött Magyarország határvidékeire, egyenesen arra a helyre, amelyet Sajónak neveznek. A király pedig hadsereget gyűjtött és ellene indult. A nemesek legnagyobb része Borics pártjára állott. Magyarország főembereit a király megbeszélésre hívta össze. Megkérdezte tőlük, tudják-e, hogy Borics fattyú, vagy úgy tudják-e, hogy Kálmán király fia. Azok pedig, akik az ő királyságának voltak hívei, azt felelték, hogy kétségtelenül tudják, hogy Borics fattyú, és egyáltalán nem méltó a királyi koronára. A hűtlenek és ellentmondók azonban bizonytalankodva sugdoróztak, és ingadozásukban két pártra oszolva rosszban sántikáltak. A király és tanácsosai azonban, amennyire tudták, elválasztották a gödölyéket a bárányoktól, és szilárdan elhatározták, hogy az árulókat azon nyomban megölik, nehogy, ha tovább halogatják a dolgot, átmenjenek Boricshoz és veszedelmet hozzanak az országra. Erre aztán kitört a lázadás, ott helyben elfogták Lampért, Ispánt, és amikor kivonszolták a királytól, testvére egy székkel hasította ketté a fejét, úgyhogy a repedésen kilocsant az agyveleje. Ugyanitt lefejezték a fiát, Miklós Ispánt is, és meggyilkolták Majnaltot, Ákos nemességéből, meg másokat is. Az életben maradt árulók vidékre vonultak, és összeszedvén erejüket rá akartak rohanni a királyra. A hűségesek azonban szembeszálltak velük. Az árulók feje Tivadar volt, Simáni nemzetségéből, meg Folkus és Titus, és különösképpen Sámson. Ez a Sámson, aki Tamás és Torda apja volt, azt javasolta, hogy elmegy a király gyűlésébe, és sokak szeme láttára gyalázni fogja a királyt. Mindenki helyeselte ezt, magát Boricsot is félrevezette a hiú remény, és nagyon hálálkodott neki. Nem csinált titkot belőle, hogy véghez viszi, amit elkezdett, mert azt remélte, hogy a király meggyalázása után az ország az ő birtokába jut. A király pedig a Sajó folyó közelében szállt meg, és amikor főemberével és vitézeivel a sátorban üldögélt, íme belép Sámson, és ezt mondja a királynak. Mit csinálsz az országgal, te hitvány Eb? Hasznosabb lenne a te uradalmadnál, ha Borics bírná az országot, és te ott élnél a monostorban, ahol az apád. Az ország főemberei hirtelen felindultak, és Ottó fia János, Somogyi prépost, a király jegyzője így szólt Bod Istvánhoz. Mit várakozunk? Miért nem fogjuk el? De Sámson, amikor el akarták fogni, gyorsan lóra szállt és elvágtatott. A többieknek pedig nem volt ott lovuk, mivel a király környezetéből gyalogszerrel jöttek a tanácsba. De mégis nagy lárma keletkezett. Amikor Bodispán csatlós vitéze meghallotta a lármát, felpattant a fel sem nyergelt lóra, és lándzsájával egészen a sajóig üldözte Samsont. Tivadar és társai csónakba akartak szállni, és nagy gyorsan át akartak szállítani a menekülőt, de nem tudták megtenni. Samson vágtatása közben beleesett a sajóba, és üldözője a folyóban lándzsájával megsebesítette. Samsonnak páncél volt az inge alatt, és a páncél súlya miatt nem tudott kiúszni. Borics pedig a ruténok és lengyelek nagy sokaságával a királyhoz közelütött tábort. Az ország főemberei pedig követeket küldöttek a ruténok és lengyelek hercegéhez, akik Borics érdekében jöttek ide, és azt mondták nekik. Nem illik hozzátok, hogy az igazság ellenére egy fattyú embernek követeljétek a királyságot. Mi ugyanis tudjuk, hogy jogszerint Bélát illeti meg a királyság, és az ő egész ország beleegyezésével uralkodik. Ennek hallatára Oroszország és Lengyelország hercegei nem segítették tovább Boricsot, és külön-külön visszatértek tartományukba. Borics azonban a népek nagy sokaságával harcba indult a király ellen. A király, bízván Isten sugallatában és segítségében, szétmorzsolta az ütközetben Borics minden haderejét, a kard élére hányta, a lengyelek hadseregét pedig halállal zárta körül éppen Mária Magdolna ünnepén, elszedte tőlük a zsákmányt, és nagy győzelemmel tért haza. Magában az ütközetben vitézül és kiválóan harcolt Miksa, Gáb és Bátor, sokakat elfogtak és megöltek az ellenség közül, és vértjük emberi vérrel volt bemocskolva. Ebben az ütközetben Miksa elfogta Tivadart, a vajoknak gerjesztőjét, Vasas elfogta Vitálist, Gáb pedig a krakkói ispán testvérét. Bátor elfogta Endrét. Amikor a király elé vitték a foglyokat, nagyon hálálkodott a király és fényesen megajándékozta őket. Béla király pedig, miután az ország megerősödött kezében, Borivásnak adta magát. Udvari emberei megszokták, hogy bármit kérnek a királytól, részegsége idején megkapják, és a király nem vonhatja vissza mindezt részegsége elmúltával. Pócs és Saul szerzetes barátot is kiszolgáltatta ellenségeik kezébe részegségében, és ok nélkül megölték őket. Vag Béla 9 évig, 11 hónapig és 12 napig uralkodott. Elköltözött pedig az úrhoz, az úrnak 1141. esztendejében, február 13-án, csütörtöki napon. Teste Fehérvárot nyugszik. Vag Béla király elsőszülött fiának, második Gézának királyá koronázása és viselt dolgai. Az úr pedig rátekintett Magyarországra, és adott neki oltalmazót, nagy vitézséggel hadakozót. Az országot ugyanis az úr Gézának, Béla fiának adta. A szűz Szent Cecília napján koronázták meg. Megfogta a kezét az úr, és bátorította, és sok népet hatalma alá vetett, és a királyukat megfutamította kardjának színe előtt. Rápolt német vitéz Julián ispán szándékából és jóvoltából elfoglalta Pozsonyvárát, és ezt a magyarok nem kis veszteségnek tartották. De az ifjú király nem nyugodott bele szó nélkül. Sereget vezetett a Magyarország határvidékeit pusztítgató támadó németek dühe ellen. A császár nem személyesen vonult a király ellen, de Németországnak csak nem teljes haderejét Magyarország kiirtására mozgósította. Henrik ugyanis, Ausztria egyik hercege, a király fő ellensége, Szászországból és Bajorországból minden harcost magával hozott, mert ő volt a gyámja, az árva, oroszlán Henrik hercegnek, akit örökségi jogon megilletett Szászország és Bajorország. Összegyűltek tehát a németek, bíztak nagy vitézségükben, és úgy álltak a magyarokkal szemben, mint az óriások. A király pedig egész hadseregével együtt az Istenbe vetette reményét, és elrendezvén a csapatokat megindult ellenségei ellen. De a papok is, leviták, minden egyházi ember, aki csak ott volt, bűnbánó lélekkel és törődött szívvel könyörgött a mi úrunk Jézus Krisztus segedelméért és a szent agyalok védelméért, de leginkább Isten anyjának, Szűz Máriának a kegyelmét hívták segítségül, akinek boldogságos István király Magyarországot különös védelmébe ajánlotta. A királyt karddal övezték fel, és az úr fényessége jelent meg fölötte, és az isteni sugallattól szíve azonnal megerősödött, és maga is erősebb lett, mint az előtt volt. Felderült az arca, és serényen indult az ütközetbe. És amikor már közel voltak, egy Göncöl nevű hites tolmács, aki mindkettőjük nyelvét jól ismerte, hírul adta a királynak, hogy közelik a németek hada, és azt mondta, hogy most van itt a legjobb alkalom, hogy a király rájuk roncson, mivel kevesen vannak, és még mindig nem mindenki jött el, akit segítségül hívtak. Ekkor a király egész seregével gyorsított menetben eléjük sietett, Magyarország határain túlra. A németek pedig óriásokként meredeztek magas, jó lovaikon, gőgösen és szemtelenül csúfolódva megtámadták a magyarokat, hogy gyalázkodásaikkal a magyarokban félelmet keltsenek. A magyarok felvonultak velük szemben a csatába, és megzendültek a kürtök, és harsogtak a trombiták, és az úrhoz kiáltoztak, és a kiáltozók lármája felhatolt az égig, és a harcosok összecsaptak. A gazbesenyők és a hitvány székelyek pedig, akik szokás szerint a magyarok csapatai előtt jártak, valamennyien egyszerre megfutottak, mint juhok a farkasok előtt. És akkor, mielőtt még a magyarok ütközetbe bocsátkoztak volna, néhány magyar csapat is megrémült a németek dühétől. A németek az összecsapás elején erősebbek voltak a magyaroknál, ezek ugyanis eleintén heveskednek, de a végén lelohadnak, mint az eretnekek. Ekkor a király úr, az ezer vitéz közt is dicső nagybátyja, akit Bélus bánnak neveztek, rárontott a németek csapataira, szemtől szembe csapott rájuk keményen, és nagy pusztítást vitt véghez köztük. De a király válogatott vitézei is megtámadták az ellenséget, az ütközet terhe ránehezedett a németekre, vitézségük megsemmisült, több mint 7000 harcosukat a kart élére hányták, az életben maradottak pedig megfutamodtak. Megmentette tehát az úr a magyarokat a kegyetlenül dühöngő sárkányok torkából azon a napon. Annyira összetörték ott a németek haderejét, hogy azután még a határszélükön lakó magyar parasztok ellen sem merészkedtek semmiféle jogtalanságra vagy sérelemre. A király pedig Isten kegyelméből szerencsés győzelmet aratva, egész népével együtt áldotta és dicsőítette az Istent. Ebben az ütközetben Uros Ispán elfogta a német Rápolt grófot, és Gábriel elfogta Ottót. Ezután éhség sanyargatta Magyarországot azokban a napokban, és az emberek nagy részét halálba vitte. Konrád császár Magyarországon keresztül Jeruzsálembe megy. Ugyancsak az időtájt Konrád császár Magyarországon keresztül utazott Jeruzsálem felé. Magyarországon azonban nem Krisztus zarándokának mutatkozott, nem békésen viselkedett, hanem egy zsarnok rabló dühével. Mert amikor álságos kérésére bebocsátották az országba, nagy összegű pénz csikart ki Magyarországtól, és egész Magyarországon egyetlen anyaegyháza vagy monostor sem volt, amelyiktől pénzt ne zsarolt volna, és ők félelmükben adtak is a zarándokló császárnak. A császár átvonulása után a franciák kiváló királya következett tiszteletre méltóan, ahogy Krisztus zarándokához illik. Őt Géza király tisztelettel fogadta. Egy ideig vendégeként itt időzött, komaságra is lépett Géza királlyal, és miután a szeretetnek ilyen köteléke szövődött közöttük, Géza király nagy tisztelettel, sok ajándékkal elhalmozva Magyarország határáig kísérte őt, és az ő országa minden háborgatása nélkül Magyarország határvidékén keresztül Görögországba hatolt seregével. Utóbb aztán Géza királynak egy Györk nevű csatlós vitéz megjelentette, hogy Borics, Kálmán király fattyú fia, Franciaország királyának kíséretében van. Géza követet küldött át a királyhoz, mondván, derék emberek nem szoktak a jóért rosszal fizetni, és nem illik hozzád, hogy védelmet beved azt, aki az én életemre leselkedik. Ennek halatára vita támadt a franciák főemberei közt, a vitézek ugyanis azt kérdezgették, ki az, aki a király halálán mesterkedik, mert ha megtalálják, megölik. Borics pedig némely magyarok tanácsára jött ide, mert azt mondták neki, hogy ha bejön az országba, sokan uruknak fogadják, és a király cserben hagyva hozzá csatlakoznak. Amikor Borics hallotta, mi történt, azonnal a franciák királyának a lábához borult, oltalmáért és bocsánatáért esedezve kérte, hogy engedje meg, hogy bántódás nélkül távozzék vele az országból. És amikor Géza király hallotta, hogy Borics a franciák királyánál van, megkérte, hogy barátságuk kedvéért adja ki neki Boricsot megkötözve. A franciák királya ezt halván így felelt. Tudja meg a király, hogy a király háza olyan, mint az egyház. Lába, mint az oltár. Hogyan adhatnám ki megkötözve azt, aki a király házába menekült, mint valami egyházba, és a király lábához borult, mint valami oltárhoz? Erre a követ azt mondta, hogy a mi hittudósaink magyarázata szerint az egyház nem részesíti áldozásban fattyú sarját. Borics pedig, látva, hogy halál fenyegeti, még azon éjszaka ellopta Lajos király egy lovát, és megszökött. Egy lovász szembeszállt vele, és vissza akarta tartani, de Borics kardjával rácsapott, a feje tetejétől a melle közepéig ketté hasította, és így elmenekült üldözőinek kezéből. Ezután pedig Géza király a testvéreinek, Lászlónak és Istvánnak hercegeket megillető jövedelmet adott, és hadat vezetett Oroszországba, Lodoméria fejedelme ellen, hogy bosszút álljon az apósán, a Minoszlón esett sérelemért, aki miatt már előbb is küldött hadsereget, mert a ruténok és a kunok rosszul bántak vele. 20 évig, 3 hónapig és 15 napig uralkodott. Elköltözött pedig az úrhoz az úrnak 1161. esztendejében, május 31-én, szerdai napon. Teste Fehérvárot nyugszik. 3. István megkoronázása, aki második Géza fia, Vak Béla király unokája volt. A koronát László herceg, Vak Béla király második fia bitorolja. Az ő helyébe Istvánt, a fiát koronázzák meg, és ez 11 évet, 9 hónapot és 3 napot uralkodott. Az ő uralkodása alatt egy fél évig László herceg, Vak Béla király fia bitorolta a koronát. Elköltözött pedig az úrhoz, az úrnak 1172. esztendejében, február 1-én, vasárnapi napon. Teste Fehérvárot nyugszik. A koronát 4. István, Hag Béla király fia bitorolja. Ő utána pedig István, az ő testvére bitorolta a koronát 5 hónapon keresztül. Február 11-én, Exurge vasárnapján koronázták meg, és Szent Gyárfás és Szent Protáz ünnepén egy keddi napon verték le. Magyarország sok nemese pusztult el ekkor. Ezután kiűzték az országból. Zimonyvárában halt meg az úrnak 1173. esztendejében, április 11-én, csütörtöki napon. Teste Fehérvárot nyugszik. Ugyancsak István király, de Géza fia az úrhoz költözött az úrnak 1173. esztendejében, március 4-én, vasárnapi napon. Az ő teste Esztergomban nyugszik. Harmadik Béla királyá koronázása, aki harmadik Istvánnak testvére, második Gézának pedig a fia volt. Ezután Béla uralkodott, az ő testvére, aki üldözte a tolvajokat és a rablókat, és behozta a kérvényformában történő ügyintézést, ahogy ez a római pápai udvarban és a császári udvarban van. Január 13-án, vasárnapi napon koronázták meg. 23 évig, 1 hónapig és 19 napig uralkodott. Elszenderült pedig az úrban, az 1096. esztendőben, május 1-én, keddi napon. Teste Fehérvárot nyugszik, nagy pompával eltemetve. Imre királyá koronázása, aki harmadik Béla király fia volt. Utána Imre következett a fia, és 8 évig, 7 hónapig és 6 napig uralkodott. Felesége, Konstancia, Aragónia királyának leánya, pápa tanácsára, utóbb Frigyes császárral lépett házasságra. Elköltözött pedig az úrhoz, az úrnak 1200. évében, november 30-án, keddi napon. Teste az Egri egyházban nyugszik. Harmadik László királyá koronázása, aki Imre királynak fia volt. Utána László a fia uralkodott, és megkoronázták augusztus 26-án, csütörtöki napon. Uralkodott pedig 6 hónapig és 5 napig. Elköltözött az úrhoz az 1201. esztendőben, május 7-én. Teste Fehérvárot nyugszik. Második Andrásnak, Szent Erzsébet atyának királyá koronázása. Ő harmadik Béla király fia volt, és Jeruzsálemi Andrásnak is nevezték. Utána András következett, harmadik Béla fia. Ezt az Andrást László király halál után a 27. napon koronázták meg, május 29-én, pünkösd napján. Felesége a Németországból való Gertrudis úrnő volt, akinek Bélát, Kálmánt, Andrást és Boldogságos Erzsébetet nemzette. De fájdalom, az említett úrnő kétségtelenül az emberi nem ős ellenségének a tanácsára, Bánkbánnak, ennek a nagyságos főembernek a feleségét kiszolgáltatta egyik idegenből jött testvérének, hogy vele csúfot üzzen. Emiatt ez a Bánkbán, aki Bor nemzetségéből eredt, kardját a királyné vérével irgalmatlanul bevérezte, és a rettenetes sebet ejtvén rajta az úrnak 1212. évében megölte. Teste a Szürke Barátok pilisi monostorában van eltemetve. Halála miatt siralmas szó hangzott egész Panóniában, és Bánkbán egész nemzetségében kárhozatos és rettenetes vérontás következett. Jeruzsálemi zarándoklata. Ezután András király a pápa úr parancsára meglátogatta a Szentföldet. Ezt a parancsot akkor kapta, amikor még herceg volt, ahogyan a dekrátelezben áll a fogadalomról és a fogadalom teljesítéséről. A jól lehet, mindenkinek szabad az elhatározása kezdetű fejezetben. Ő ugyanis apjának fogadalmát teljesítette és váltotta be. És ott, a Szentföldön, Babilónia szultánjával szemben a keresztények hadseregének kapitányává és vezérévé teszik meg, és ezután dicsőséges győztes lesz. 3 hónapig időzött ott. Végre a királyi kincstárat kiürítve megszerzi különböző szentek erekjéit, tudnélik Szent István első vértanú koponyáját, Boldogságos Margit szűz és vértanú koponyáját, Boldogságos Tamás apostolnak és Szent Bertalannak a jobb kezét, valamint Áron vesszeiből egy darabot, és egyet azon 6 vödör közül, melyekben Krisztus a vizet borrá változtatta, meg még sok más dolgot, amit összetudott akkor szedni. És visszatért Magyarországra a szentek drága kincseivel, és országát virágzó állapotban találta. Ezt azonban nem saját érdemeinek, hanem azon szentek érdemeinek tulajdonította, akiknek erekjéit magával hozta. Ekkor Ega fia Benedek, a királyné kancellárja az egyház összes főpapját összeterelte a király fogadására. Ma pedig ezeket az erekjéket leginkább azok az egyházak tartják birtokukban, amelyeknek főpapjai az érkező király elé mentek. 9 év elteltével aztán a király Erzsébetet, nemes lelkű leányát, egy nemes férfiúhoz, Türingia őrgrófjához, Lajoshoz adta hozzá. Ez sok évvel azután őhozzá hasonlóan keresztes vitézként áhítatosan Jeruzsálembe ment, és ott Krisztushoz költözött. Ünnepét Jeruzsálemben áhítatosan megünneplik. András király pedig az úrnak 1235. esztendejében, uralkodásának 30. évében költözött az úrhoz. Teste az egresi monostorban nyugszik, boldogan. 4. Béla királlyá koronázása. Ő a második András király fia volt, továbbá a tatárok első bejövetele és Magyarország szörnyű pusztulása. Utána fiát, Béla királyt koronázták meg, október 11-én, azon a vasárnapon, amikor ezt éneklik, adj uram békét. Fehérvárot tették királlyá, Szent Péter székesegyházában, amelyet ő szenteltetett fel. Kálmán herceg a testvére vitte oldala mellett a királyi kardot tiszteletteljesen, és Dániel, a ruténok fejedelme vezette a lovát nagy tisztelettel. 35 évig uralkodott. Ennek a Bélának az uralkodása idején az úrnak 1241. esztendejében a mongolok, vagyis a tatárok 500 000 fegyveressel megrohanták Magyarországot. Béla király a Sajó folyó mellett megütközött velük, és csatát vesztett. Ebben az ütközetben Magyarországnak csak nem egész lakossága elpusztult. Amikor pedig Béla király a tenger felé menekült, a tatárok egészen a tengerig üldözték őt kegyetlenül. A tatárok pedig 3 évig maradtak Magyarországon. És mivel ezekben az időkben a magyarok nem tudtak vetni, azért a tatárok kivonulása után sokkal többen pusztultak el éhínség következtében, mint ahányan fogságba hurcoltattak, vagy kard által vesztek el. Ezután Béla király visszatért a tengerparti vidékről, és a magyarok nemzete, Harcias Frigyest, Ausztria hercegét, Újvár előtt megölte. Az arccsontját döfték keresztül. Jól lehet, a herceg elesett a háborúban, Béla király mégsem maradott diadalt a magyarokkal együtt. Béla király harca Ottokárral, a csehek királyával. Ezután a király az úrnak 1260. évében nagy számú hadat gyűjtött a csehek királya, Ottokár ellen, Morvaország táján, Istvánnal és a kunok vezérével Alpárral együttesen. De csatát vesztett Hainburg környékén, és megfutamodott július 13-án. Béla király ugyanis békés ember volt, a hadban és ütközetekben pedig a legkevésbé sem szerencsés. A nép ostorozza magát a király uralkodása idején. Ugyancsak az ő idejében, az úrnak 1263. esztendejében a köznép korbáccsal csapkodva magát tömegesen futkosott szerte széllyel. Meghalt pedig a király az úrnak 1270. esztendejében, május 3-án, pénteki napon, a Szentkereszt feltalálásának ünnepén, a Budai szigeten, és testét Esztergomban temették el, a minorita barátoknak, a boldogságos Szűz tiszteletére épített egyházában, amelyet maga Béla király úr kezdett el építetni még életében, költséges és szép munkával. Itt nyugszik boldogan a királyné úrnővel, sorsának társával, név szerint Máriával, a görög császár leányával és kedves fiával, Béla herceggel együtt. Erényekkel teljes férfiú volt, akinek emlékezete, mint az édességes méz, olyan édes, mint a mai napig minden magyar és igen sok más nemzetbeli szájában. Testét Fülöp esztergomi érsek a jog ellenére kiásatva az említett egyházból elvitette, és jogtalanul a saját székes egyházában temettette el. Eljárása miatt a pápa előtt igen hosszú ideig folyt a per, és a minorita barátok érdemesültek rá, hogy a testet a legnagyobb tisztelettel visszanyerjék, és a Szűz oltára előtt még nagyobb dicsőségben eltemették. Ezeket a szép sorokat lehet itt olvasni. Nézd ezt a kedves dolgot. Hárman veszik körül a Szűz oltárát, király, herceg és királynő. Legyenek háromszorosan boldogok. Míg lehetett, míg a te hatalmad Béla király erős volt, a családság elrejtezett, a béke szilárd volt, tisztesség uralkodott. 5. Istvánnak, 4. Béla király fiának királlyá koronázása. Utána az úrnak 1270. esztendejében egész Magyarország felett az ő fia, István kezdett uralkodni. Ez Ottokárt, a csehek királyát, aki a csehekkel, osztrákokkal, brandenburgiakkal és más vegyes hadinéppel erőszakkal jött be Magyarországra, túl a Rábca folyón vitézül legyőzte és megfutamította. Azután Bodonyt, a bolgárok városát ostrommal bevette, legyőzte a bolgárokat, és királyukat arra kényszerítette, hogy szolgáljon neki. 2 évig uralkodott, és uralkodásának 3. évében halt meg a Nagy-szigeten, és a boldogságos Szűz egyházában temették el a Budai szigeten, a Beginák rendházában. 4. László királynak, 5. István király fiának, akit Kun Lászlónak neveznek, királlyá koronázása. Utána fia László következett, és ugyanabban az évben koronázták meg, amelyben apja meghalt. Tudnilik az úrnak 1272. évében. Ez a László király a császár segítségével Morvaország táján megölte a már említett Ottokárt egy ütközetben. Utóbb aztán az úrnak 1282. évében, amikor Oldamir, Kunország fejedelme, összegyűjtvén a kunok hadát, a Hódnak nevezett tó környékén ellenségesen be akar törni Magyarországra, László király, mint bátor Józsué, nemzetéért és országáért harcra szántan felvonult ellene. Seregében Tamás fia Lóránd, a serény vitéz, lándzsát tört a kunok elleni vitéz rohamában, és sokakat dicséretesen levert és leterített. Majd amikor az ellenfelek között megkezdődött a kemény ütközet, hirtelen és váratlan isteni kegyelemből a pogányokat szembeverő nagy zápor kerekedett, és akik íjaikban és a nyilban reménykedtek, a sűrű záporeső miatt a proféta szavaival olyanok lettek, mint a föld sara. És így László király Isten segedelmében bízva győzelmet aratott. A tatárok második bejövetele. Utóbb aztán a kunok közül azok a kevesek, akik megmenekültek, a tatárokhoz futottak, és ösztönzésükre a tatárok az úrnak 1285. esztendejében másodszor is bejöttek Magyarországra, és egészen Pestig mindent irgalmatlanul felégettek. Ennek a László királynak az apulai Károly király leány volt a házastársa, de ő megvetvén a házastársi ágyat kun leányokhoz szegődött, Édua, Köpcsecs, és Mandula nevezetű leányokat, meg igen sok másikat is ágyosukul tartott, a szerelmüktől valóban megromlott a szíve, és a bárók meg az ország nemesei előtt gyűlölet tárgya lett. A fermói püspöknek, a pápa követének megérkezése. Ezen felül ezután, mivel kun módra is nem katolikusként viselkedett, az apostoli szék követeként idejött ellene Fülöp, fermói püspök, és elrendelte, hogy hagyjanak fel a szakáll leborotválásával, a hajnak magyar szokás ellenére való lenyírásával, és hagyják el a kun süvegeket, amelynek használata szintén szokássá lett Magyarországon. A királyt átokkal sújtotta, hogy a pogányokat gyűlölje meg, kedvelje meg a keresztény életmódot, és éljen házastársával. De a királlyal semmire sem envén visszatért hazájába. László királyt váratlanul megölik a kunok. Röviddel ezután az úrnak 1290. évében, a Szent Margit szűz és vértanú ünnepét közvetlenül megelőző hétfői napon, Kőrösszeg várának közelében éppen azok a kunok, akikhez ragaszkodott, irgalmatlanul megölték a királyt. László király idejében Magyarország fényes dicsőségéből kezdett lehanyatlani, amint a siralmas romlás és a siralmas események megmutatják. Belső háborúk támadtak benne, városokat romboltak le, falvakat tettek semmivé felperzselve, a békét és egyetértés lábbal tiporták, a gazdagok elszegényedtek, a nemesek parasztokká lettek, a szegénység nyomorában. Ebben az időben a kordét, azaz a kétkerekű kocsit a nép a királyról László király szekerének nevezte, mivel az állandóan fosztogatás miatt az igavonó állatok kipusztultak az országban, és az emberek barmok módjára kordéba fogva az állatok tennivalóit végezték. Második András király unokájának, harmadik Andrásnak királlyá koronázása. Ezt Velencei Andrásnak is hívták. Ennek a királynak a halála után is 18 nap múlva, még ugyanezen évben Velencei András herceget megkoronázták, őt még László király életében behozták Magyarországra. Lássuk ennek az András királynak születését és származását, mi okból érdemelte meg, hogy a Magyarország koronáját elnyerje. Második András király, negyedik Béla királynak és Kálmán hercegnek atyja, miután első felesége meghalt, vagyis inkább megölték, amint fentebb elmondottuk, az egyház parancsára átkelt a tengeren a Szentföldre, hogy az úr sírjáért harcoljon. Itt győzedelmeskedvén, dicsőséggel és szerencsésen visszafelé vette útját. Végül is Itáliában kötött ki, és egy alkalommal az esztei őrgrófnál vendégeskedett fényesen. Az őrgróf pedig megtudván, hogy a király özvegy, kiválóan szép lányát, gyönyörűen felékesítve, odaállította a király szeme elé. A király pedig látván, hogy a leány szép és személynek kedves, mivel úgyis meg akart nősülni, még aznap házasságot kötött ezzel a kisasszonnyal, és magával hozta Magyarországra. Amikor aztán András király meghalt, ez az úrasszony vissza akart térni szüleihez, összehívta tehát Magyarország főembereit, az érsekeket meg a püspököket, nyilvánvaló jelekkel bizonyította, hogy terhes, így tért vissza Este nevű hazájába, és ott apjánál egy fiúgyermeket szült, akit a keresztségben Istvánnak neveztek el. Ezt úgy nevelték és táplálták, hogy Magyarország királyának a fia. Végre aztán, amikor életének utolsó szakaszához érkezett, nagyapja őrgrófságát akarta csellel megszerezni, de nagyapja erősebb lévén messzire elűzte. És így István Spanyolországba menekült Jakabhoz, Aragónia királyához, akinek a felesége ennek az Istvánnak nővére, András királynak, Magyarország királyának a leánya volt. És itt időzött egy ideig, majd ismét Itáliába ment, és a Ravennában a polgárok podestának választották. Innét kiűzetve Velencébe ment. itt pedig Velence városának egy igen hatalmas és igen gazdag polgára, amikor meghallotta és megtudta, hogy ő valóban a Magyarország királyának a fia, feleségül adta hozzá lányát, és minden vagyonának részesévé tette. Ettől a feleségétől született Istvánnak egy fia, akit Andrásnak nevezett el, saját apjának neve után. Ez az András nagybátyjainak, akik végtelenül gazdagok voltak, segítségével és tanácsára még László király életében bejött Magyarországra, mivel hogy herceg volt, és nagyatjának, András királynak jogán rész illette az országból. Amikor pedig László királyt megölték, az ország bárói őt koronázták meg szerencsésen. Uralkodásának második esztendeiben igen nagy hadsereggel legyőzte Ausztriát. Uralkodása alatt az országnak néhány nemese, tudnélik János és Henrik Bán, Henrik fiai, meg Ugrin, az újlaki Pócs fia, és mások is igen sokan András király sérelmére 8. Bonifác pápától királyt kértek. Némely bárók kérésére a pápa András király sérelmére Magyarországra küldi a gyermek Károlyt. A pápa, helyt adva kérésüknek, egy 11 éves gyermeket, név szerint Károlyt, Magyarországra küldött, az úrnak 1299. esztendejében, még András király életében. Ennek a Károlynak a nemzetségével és származásával a következőképpen áll a dolog. 5. István királynak, 4. Béla magyar király fiának többek között volt egy Mária nevű leánya, akit Sánta Károlyhoz, Nagy Károlynak, aki a Szentszék adományából Szicília királya volt, a fiához adott feleségül. Ennek a Sánta Károly királynak leányától született egy Martel Károly nevű fia. Martel Károlynak pedig Rudolf császár Klemencia nevű leányától született egy fia, akit előbb, szülőföldjén Károbertnak, mint egy Károly Róbertnak neveztek el. Magyarországon azonban elhagyván a Róbert nevet, Károlynak hívták őt a magyarok. Hogy ez a Károly uralomra juthasson, és András király ellenében a hatalmat elnyerhesse, a pápa egy és más követet küldött oldala mellől András király ellen Károly értekében. Ezek azonban semmit nem tudtak elérni, és visszatértek hazájukba. Eközben az úrnak 1301. esztendejében Szent Félix ünnepén András király a budai várban elnyugodott az úrban, és eltemették Szent János evangélista egyházában a minorita barátoknál. Venceszláv hercegnek, a cseh király fiának behozatala és megkoronázása a gyermek Károly megcsúfolására. Azután, amikor meghalt András király, az ország bárói még ugyanebben az évben nagyhamar két pártra oszlottak, úgyhogy Máté, a Mádé és Ugrin, az ország leghatalmasabb főurai és még igen sok nemes, a gyermek Károly pártjára állt, és őt szóval, de nem tettel királynak nevezte. Azonban a Porcsnak mondott István fia Domonkos, néhai András király tárnokmestere, meg Miklós fia Demeter, Henrik fia Henrik, ezek a nagyságos főurak János kalocsai érsekkel, András egri püspökkel, Imre váradi püspökkel, Hab váci püspökkel, Antal csanádi püspökkel, Miklós boszniai püspökkel és Jakab szepesi püspökkel, aki csak címként kapta élete fogytáig ezt a püspökséget, július havában Csehország felé vették útjukat Venceszláv királyhoz, hogy vegye át Magyarország kormányzását, mert ha a Szentszéktől adott királyt fogadják el, a szabadország elveszíti szabadságát. Csehország királyához pedig azért irányították lépéseiket, mivel Ottokár királynak, akit mint fentebb elbeszéltük László király megölt, felesége 4. Béla király leányának Anna úrnőnek volt a leánya, tőle született Venceszláv nevű fia, aki atya halála után sok évig uralkodott Csehországban. Ez a Venceszláv nem akart idejönni, de Rudolf császár leányától született és ugyancsak Venceszláv nevezetű fiát odaadta a magyaroknak természetes királyukként egy Göding nevű faluban, a Morva folyónak Csehország felé eső partján, ahová az említett nemesek és püspökök összejöttek. Ezek pedig egy szívvel lélekkel elfogadták őt, szerződést is készítettek róla, és esküvel is megerősítették. Ezután harsogva hirdették, téged Isten dicsérünk, és Székesfehérvár városába mentek. Itt János kalocsai érsek a többi fentebb megnevezett püspökkel együtt nagy pompával megkoronázta Venceszlávot, az esztergomi érseki szék ekkor ugyanis üresedésben lévén. Innen Budára jöttek, és itt János érsek elszunnyadt az úrban, és Jakab szepesi püspök is békében elnyugodott, és Szent János egyházában a minorita barátoknál temették el őket. László, vagyis Venceszláv király eltávozik Magyarországról, és visszatér Csehországba. Ezután, amikor az említett király, akit a magyarok Lászlónak hívtak, Budán élt már, a bárók egyetlen várat, semmiféle hatalmat vagy tisztséget, semmiféle királyi jogkört nem adtak neki, éppen úgy, mint a gyermek Károlynak sem, hanem az ország egyik része Károlyt, a másik része Lászlót nevezte királynak, de csupán névleg, nem a királyi felség vagy a hatalom valóságában. Ekkor Venceszláv király, az újonnan megkoronázott László apja, látván és megfontolván a magyarok kendőzött ravasságát, az úrnak 1303. esztendejében Pannóniába jött nagy hadsereggel, egy ideig a Duna mellett Pest környékén táborozott, László fiát az ország koronájával együtt magához vette, és elfogadta Werner fia Lászlót, a budai bírót, vagyis rektort, majd békésen visszatért országába. A pápát némely budai papok kiközösítik. Ugyanebben az időben Miklós, domonkos rendi szerzetes és egyben osztiai bíboros püspök az apostoli szék meghatalmazottjaként Magyarországra jött Károly érdekében. Néhány napig Budán tartózkodott, de belátta, hogy semmit sem érhet el, és visszatért a pápai udvarba. Itt, amikor 8. Bonifác meghalt, megválasztották pápának és Benedeknek nevezték. Visszautazásakor valamiért egyházi tilalom alatt hagyta Buda várának polgárait. A szerzetesek és a plébánosok az egyházi tilalmat szigorúan megtartották, de támadtak álpapok és hitszegők, akik a népnek kívánosan istentiszteletet tartottak, és az egyházi szentségeket nyilvános tilalom alá vetetteknek kiszolgáltatták. Sőt, a rosszat még elvetemültebbnél rosszal tetézve, összehívták a népet, az égő gyertyafényben hangos szóval kihirdették, hogy a pápát, Krisztus helytartóját, Magyarország összes érsekeit és püspökeit meg szerzeteseit együttesen kiközösítik az egyházból. Ez akkor történt, amikor Budavárát egy bizonyos Petermannak nevezett bíró igazgatta, akit Venceszláv király tett meg bírónak a fogságba vetett László bíró helyett. Otto, bajorországi herceg Magyarországra hozatala, megkoronázása, fogságra vetése és kiűztetése. Mindez némely bárók műve a gyermek Károly ellenében. Ekközben pedig Henrik fiai és némely más nemesek Ottót, Bajorország hercegét hozták be Magyarországra királynak. Ez bejövén az országnak Venceszláv által elvitt koronáját visszakérte, és ezt magával hozva az úrnak 1305. esztendejében Székesfehérvár városába ment, hogy itt törvényesen királlyá koronázzák. Benedek veszprémi püspök és Antal barát csanádi püspök fel is kente őt királlyá, és a mondott királyi koronával megkoronázta. Innen Budára indult, és egy ünnepnapon királyi díszben a szent koronával a fején, nagy számú nép kíséretében lóháton végigvonult az összes tereken és utcákon, hogy mindenkinek bizonyítsa, hogy ő a törvényes király. Rövid idő múlva jónak látta, hogy erdélyi földjét is meglátogassa, Tamás fia Beke kíséretében, de László vajda elfogta, és sok napon keresztül megkötözve a várában tartotta. Ilyen szerencsétlen sorsra jutott, utána pedig kiűzték Magyarországról. Az útközben elveszett királyi korona megtalálása. Azt sem szabad elhallgatnunk, hogy amikor az említett Otto herceg a Szent Koronát Magyarországra hozta, ellenségeitől való féltében esztergályos mesterséggel egy csobolyóba záratta. Amikor pedig emberei kíséretében az éjszaka csendjében lovagolt az országúton, amelyre igen sok utas járt, a csobolyó a nyereg szíjairól, mert oda volt kötözve, mint valami boroskulacs, eloldódva, leesett, és senki sem vette észre. Utóbb aztán hajnal virrattával észrevették, hogy nincsen meg az értékes kincs, és amilyen sebesen csak tudtak, megrémülve, visszafelé vágtattak nagy sebesen. A koronát a sok járókelő között az országút közepén, senkitől fel sem fedezve, megtalálták. Talán az éjszakai első őrségváltáskor veszett el, és annyi bizonyos, hogy másnap este felé találták meg. Valóban csodálatos, és el nem hallgatható rendkívüli eset. Mert mit ér csak azon, hogy a korona leesett, hanem azt, hogy az a herceg nem viselhette élete végéig a koronát. Elvesztette a fejéről a koronát és a vele járó tisztséget. Hát az mit jelent, hogy senki sem találta meg csak azok, akik vitték, hanem azt, hogy Pannónia nem veszheti el angyalatta koronáját. Ennek megtörténte után, ugyanezen események idején, Werner fia László bíró mintegy 3 év után kiszabadult Venceszláv király fogságából, és Csák fia Jánossal, szűz Szent Petronella napja után való csütörtökön, az éjszaka csendjében belopózott Budavárába, azon a kapun, amely a zsidók zsinagógája mellett van, és egy néhány budai polgárt, ellenségeit és árulóit hirtelen megrohanta és legyilkolta. Petermann pedig a városbíró mesztelenül futva is alig tudott elmenekülni. A polgárok közül 2, tudnélik Hermann Márkot és Márton Nestert, akik a 12 esküdt polgár közül valók voltak, lófarkára kötve, kegyetlenül végigvonszoltatta, csontjaikat tűzzel megégettette, javaikat lefoglalta és birtokába vette. Ezen felül az említett hitszegő papokat, kezükre lábukra bilincset rakva, elküldte Tamás esztergomi érsekhez. Ezeket az érsek börtönbe vetette, ott adták ki a gyászos lelküket. Gentilis bíbornok testvér Magyarországra jövetele és Károly királlyá koronázása. Minthogy tehát a gyermek Károly az ország támogatása nélkül időzött itt Magyarországon, Gentilis barát, a hegybeli Szent Mártonról címzett bíboros áldozópap, a minorita barátok rendjéből, a pápa teljes felhatalmazásával Pannóniába jött az úrnak 1380. esztendejében. Egy évet békében töltött itt el, de az úrnak 1390. esztendejében rettenetes határozatot hirdetett ki, az ország nemeseit átokkal sújtotta, a szegényeket és gazdagokat pedig egyetemlegesen a legszigorúbb egyházi tilalom alá vetette. Ezt azokkal a nemesekkel tette, akik a fentebb említett Károly királynak a királyi és királynői birtokokat nem akarták megadni, és még csak a királynak sem nevezték. László erdélyi vajdát pedig külön kiközösítéssel sújtotta, mert jogtalanul magánál tartotta az ország koronáját, amelyet Ottó hercegtől elvett, foglyul ejtvénőt, továbbá, mert ez a László vajda a leányát Szerbia királyához, István Szakadár fiához adta nőül. Amikor emiatt az említett nemesek a holtak testét a temetőkön kívül látták heverni, keserű lélekkel és megzavarodva, az úrnak 1310. esztendejében összegyűltek Pest környékén, a Rákos mezején, a már többször említett Károlyt egyhangulag elfogadták királyuknak, és Fehérvárra sietve Szent István király 8-ának csütörtökén örömmel és ünnepélyesen megkoronázták a László vajdától visszaadott szent koronával. Ugyanebben az évben IV. Kelemen pápa Szent János keresztesei által felbecsülhetetlen kincset gyűjtötte össze bölcsen a világ keresztény népei között a Szentföld megvívásáért indítandó általános hadjáratra. Az említett kereszteseknek azt a különös kegyet adta, hogy azokat, akik pénzt adnak, minden bűnüktől 5 egész esztendőre felmenthessék, de utóbb ebből a nagy kincsből semmi eredményt nem láttunk. Károly király harca Kassa városa közelében Trencséni Máté ellen. Az úrnak 1312. esztendejében, amikor Károly király a Sárosnak nevezett királyi várat, amelyet Máténak, ez igen hatalmas főembernek megbízásából Miklós fia Demeter tartotta birtokában, saját haderejével ostrom alá vette, ez a Máté, Trencséni Péter fia, 1700 lándzsás zsoldos katonát és a maga minden erejét is a király ellen küldte Demeter megsegítésére, hogy a királyt a vár alól elkergesse túlerejével. Seregének vezéreivé pedig az említett Demetert és a szépnek vagy nagynak nevezett Abát tette meg. Amikor a király jövetelükről hallott, azt hitte, hogy nem tud neki ellenállni, és a szepességbe vonult vissza. A szepesiek pedig szerencsére adtak neki gyalogos és lovas katonákat, és segítségükkel a király nagymerészen megtámadta ellenségeit. Ezek pedig időközben a Kassának nevezett várost kezdték vívni Amadé nádor halála miatt, akit Kassán a kassai németek, vagyis inkább szászok, ártatlanul meggyilkoltak. Amikor a kémek jelentették a király jövetelét, ezek bátran otthagyva a várost, a király serege elé vonultak. És mind a király, mind ők maguk nagy sietve siettek a csatára alkalmasabb terep felé, és ezt a terepet ők foglalták el előbb. A király ez alatt a Hernád környékén egy völgyben, seregével együtt előbb a Gyónás szentségében részesült, és a feloldozást elnyervén magához vette az úrtestének szentségét a fentebb említett keresztesektől, és minden tekintetben felkészült a halálra. De amazok, a békének legáldázabb ellenségei, harci fegyvereiket felöltve egy hegynek a csúcsáról az említett völgybe leszálltak a király ellen harcra készen, és a mondott hegynek az oldalán Szentvid és Szent Modestus ünnepén egy pénteki napon igen kemény ütközetet vívtak, a tatárok ideje óta nem volt ilyen Magyarországon. Ebben az ütközetben a király kíséretéből elesett a Porcsnak nevezett István fia Kakas, Bágyon fia István, Tamás fia László, Aladár fia Jakab, Péter fia Mihály, Györke fiai, Györke és Mihály, meg Péter beregi várnagy, csupa előkelő nemes. Györke a királyi zászló aljával esett el, mint zászlótartó. Amikor a zászló lehanyatlott, a király a keresztesek zászlója alatt harcolt. A másik oldalon pedig Miklós fia Demeter és Aba, a sereg két vezére, és Amadé két fia, a halálnyilától megsebesítve, hamarosan elesett. És mások is, nagyon sokan halálosan megsebesítve ugyanott és más helyütt a halálnak, lerótták adójukat. És jól lehet, a király oldalán többen estek el, mégis a király nyerte el dicsőségesen a győzelmet. Hisszük és valljuk, hogy ez Isten akaratából történt. Máriának, Károly király első feleségének halála. Az úrnak 1315. esztendejében Mária úrasszony, a király úr első házastársa, aki lengyel származású volt és Kázmér herceg leánya, Szent Lúcia szűz és vértanú ünnepe után a harmadik napon Temesváron élete folyását boldogan bevégezte, és Székesfehérvárott a boldogságos szűz egyházában a föld kevelébe tették. Az úrnak 1318. esztendejében a király úr feleségül vette Beatrix úrasszonyt, a római király leányát, a cseh király nővérét, Luxemburg földjéről, de ő még ugyanezen esztendő leforgás alatt elszenderült az úrban, és Váradon, a Székesegyházban temették el. Ugyanebben az évben a boldogságos Szűz-Fehérvári egyházát, amelyet gyakran pusztított a tűzvész, a király elkezdte ólomlemezekkel befedni, és gyönyörű boltozattal díszíteni, és azon felül még szilárd oszlopokkal is megerősíteni. Ugyanebben az évben meghalt Máté Nádor ispán. Károly király feleségül veszi Erzsébet úrasszonyt, Lengyelország királyának a leányát. Az úrnak 1320. évében Károly király feleségül vette Lászlónak, a lengyelek királyának Erzsébet nevű leányát, és tőle az úrnak 1321. évében egy fia született, név szerint Károly, de ő gyermekként még ugyanebben az évben meghalt, amelyikben született, és Fehérvárot temették el. Az úrnak 1324. évében Visegrádon, Szent Remig ünnepén ugyanettől a királynétól született a királynak egy fia, név szerint László. A lippai kolostor alapítása. Az úrnak 1325. évében kezdte meg a király úr a minorita barátoknak a lippai egyházat építeni az új szent, Szent Lajos tulúzi püspök és hitvalló tiszteletére. Ez a király atyának vérszerinti testvére volt, tudnélik Szicília királyának és Mária királynénak, István magyar király lányának, IV. Béla unokájának elsőszülött fia, aki a minorita barátok fogadalmát tette le, és az ő öltözetüket viselte. Lajosnak, Károly király fiának születése. Az úrnak 1326. esztendejében, március 4-én ugyanezen királynak fia született, akit rokonának, ama szent hitvallónak a nevéről Lajosnak nevezett el örömében. Az úrnak 1327. évében, a virágvasárnap előtti szerdán, a boldogságos szűz Székesfehérvári egyháza, bár a tűzvész ellen ólommal volt fedve, ahogy fentebb említettem, mégis siralmasan leégett, és a lemezek kék alapált ólom a heves tűz miatt folyékonyan lecsorgott a tetőre, mint a viasz, kivéve egy harangtornyot, amely a sekrestje fölött van. A szenteknek nagyszámú erekjei vannak benne, és ott őrzik őket. Senki sem kételkedhet benne, hogy ez a torony az ő érdemeik miatt maradt meg. Mindemellett utóbb a király ismét ólommal fedette be az egyházat. András hercegnek, ugyanezen király fiának születése. Ugyanezen évben Szent András apostol napján született egy fia, Andrásnak nevezték el. Felícián gonoszsága és vad kegyetlenkedése. Az úrnak 1329. esztendejében meghalt a fia, László. Ugyanezen időkben, amikor Magyarország az óhajtott béke nyugalmát élvezte, és sehonnan sem háborította az ellenség, a béke megbontója, a gyűlölség magvetője, az ördög, egy öreg és már őszbevegyült hajú vitéznek, név szerint Felíciánnak, Záh nemzetségéből, azt a gondolatot ültette a szívébe, hogy urát, Károly királyt és úrnőjét, Erzsébet királynét, meg két fiukat, Lajost és Andrást, egy napon ölje meg kardjával. Ezt a Felíciánt Trencséni Máté egykori nádor ispán emelte fel, azonban ez végül is otthagyván Mátét a király mellé állott. A király őt királyi kegyébe fogadta, szabad bejárása volt hozzá, és a király ajtaja zár nélkül nyitva állt előtte. Amikor aztán a király a királynéval az említett fiaival az úrnak 1330. esztendejében április 17-én, a húsvét 8-a utáni szerdán Visegrád váralján palotájában ebédelt, Felícián titokban besorranva odaállt a király asztala elé, és éles kardját kirántva a hüvelyéből veszett kutya módjára egyetlen heves támadással könyörtelenül le akarta vágni a királyt, a királynét, meg a fiaikat. De mivel az irgalmas Isten irgalma megakadályozta benne, nem tudta végrehajtani, amit akart. A király jobb kezén könnyű sebet ejtett ugyan, de fájdalom a szentséges királyné jobb kezének négy ujját, amelyet könyörületes szívvel szokott a szegények, nyomorultak és elesett emberek felé nyújtani alamizsnáláskor, azonnyomban levágta. Ezekkel az ujjakkal vart számtalan egyház számára kelengyét, és ezekkel küldött fáradhatatlanul az oltárokra és a papokra drága bíborból vart díszruhákat, meg kelyeket. Amikor Felícián az ott álló királyi gyermekeket is meg akarta ölni, a gyermekek nevelői, tudnélik Kenezicsi Gyula fia, meg János Nádor ispán fia, Miklós, közbevetették magukat, és bár az említett gyermekek megmenekültek, az ő fejüket halálos csapás érte. Ekkor a Patak megyei Sándor fia János, egy derék jellemű ifjú, aki akkor a királynénak áll étekfogója volt, rárohant Felíciára, mint valami vérengző vadállatra, és szíjas tőrével vitézül a nyaka és a lapockája közé sújtva keresztül döfte és földre terítette. Az ajtókon innét is, onnét is berohantak a király bajvívó vitézei, és rettenetes kardjukkal darabokra szabdalták a nyomorultat, olyanná tették kardjukkal, mint valami szönszülöttet. A fejét Budára küldték, két kezét és két lábát pedig más városokba indították útnak. Végezetül egyetlen serdült fiát és egyetlen hű szolgáját, akit futásnak eredve sem tudtak megmenekülni, lófarkára kötve megölték, holttestüket kutyák rágták szét az utcákon csontjaikkal együtt. Bizony, méltó dolog is volt, hogy Felíciánt, aki sok keresztényt vadállat módjára megcsonkítva megfosztott tagjaitól, magát is Isten igazságos ítélete folytán megfosszák összes tagjaitól, és hogy az, aki fáradhatatlan kínzója volt a szegényeknek, az emberek közönséges halálából kirekesztve, kutyához illő, hirtelen halállal halljon meg, és mint valami kutya, a kutyák sorsában részesüljön. Klára nevű leányát is, ezt a gyönyörű szüzet kivonszolták a királyi udvarból, orrát meg ajkait csúful megcsonkították, úgyhogy a fogai kilátszottak, és kezéről 8 ujját levágták, úgyhogy csak a hüvelykujjai maradtak meg. Majd sok város utcáin és terein végigkurszolták lóháton, és kényszerítették a félhalott szerencsétlent, hogy a szavakat kiáltsa: így lakoljon, aki hűtlen a királyhoz. Feliciának a másik idősebb leányát, név szerint Szépét, aki egy Kopaj nevű nemesnek volt a hites felesége, Léva vára előtt a vár várnagyának Becsei Imrének parancsára lefejezték, és maga Kopaj is a fogság bilincsében fizette meg a halál adóját. Ennek a fiait pedig a keresztes lovagok egy tengeri szigetre szállították, hogy sohasem lássák viszont szülőföldjüket. Végül magának Feliciának a nemzetségéből sok nemest felkoncoltak. A boldogtalan Felícián tehát így esett a felségsértés vétkébe, az országot felbolygatta, saját magvát kiirtotta, nemzetségét hírhedetté tette, s elveszejtette, kutyának lett eledele. E világból szabadulva, a mélységbe lett taszítva, s eltemették a pokolba. Szájára vette a világ, s lett a hűtlenek számára tanulság. Hihetetlen, hogy ilyen tett egy nap alatt megeshetett. Addig, amíg ez meg nem történt, Károly király kedvező szelekkel hajózott, s a tengernek tarajos felszínét szerencséjének hajójával kívánsága szerint szántotta. De a forgandó szerencse már elfordította tőle az arcát, búcsút mondva hátat fordított neki, mert mindenfelől háborúk támadtak, serege vereséget szenvedett. Lábának, kezének fájdalma is szer fölött gyötörni kezdte. Károly királynak bazaráb havasföldi vajda ellen viselt szerencsétlen hadjárata. Ugyanebben az évben, amelyben a méltatlan emlékezetű Felícián elpusztult, tudnélik az úrnak 1330. évében, a király nagy hadsereget gyűjtött össze, de mégsem az egész haderejét, mivel igen sok harcost küldött országának határvidékeire különböző hadivállalatokra, az ország ellenségei ellen. Maga pedig szeptember havában Szörényen át bazarábnak, az oláhok vajdájának a földjére kelt át. Ez a föld olyan nép számára, mely hozzá nem szokott, lakhatatlan. Tamás erdélyi vajdának és Miklós fia Dénesnek, Iván unokájának ösztönzésére, hogy bazarábot erről a földről elkergesse, vagy pedig földjét az ösztönzők egyikének adja át birtoklásra, bár ez a fejedelem mindig hűségesen megfizette az adót, amelyre kötelezve volt. Mikor pedig a király Szörényt és ennek a várát elfoglalta, mindent az említett Dénesnek adott át, a báni méltósággal együtt. Mikor ez megtörtént, bazaráb ezt üzente a királynak tisztes követek útján: mivel te, uram királyom, fáradoztál a sereg összegyűjtésével, fáradtságot kárát 7000 ezüst márkával fogom megtéríteni. Békésen átadom neked tartozékaival együtt magát Szörényt is, amelyet erőszakkal kaparintottál kezedbe. Ezen felül az adót, amellyel tartozom a koronádnak, híven megfizettetem neked minden évben. Fiaim közül is egyet udvarodba fogok küldeni saját pénzemen és költségemen, hogy neked szolgáljon. De fordulj vissza békében, és személyedet óvd meg a veszélyektől, mert ha tovább jössz, nem kerülheted el a veszélyeket. Ennek hallatára a király fönnhíjázó elmével e szavakban tört ki, mondván a követeknek: így mondjátok meg bazarábnak, ő az én juhaim pásztora, rejtekéből a szakállánál fogva húzom elő. Ekkor egy hűséges báró, név szerint Dancs, Zólyom és Liptó ispánja így szólt a királynak: uram, nagy alázattal is a te tisztességedre szól hozzád bazaráb, viszonozd ezt leveledben a királyi jóság jó indulatával, s a kegyelem teljes szeretetével. De a király csak elismételte fentebb mondott fennhéjázó és fenyegető szavait. A józan tanácsot félretéve már is tovább indult a harcra készen. De mivel a neki és embereinek ismeretlen földön, a havasok és erdős hegyek között nem tudott élelmet szerezni, egyszerre szenvedni kezdtek az éhségtől a király, a katonák, de még a lovak is. Emiatt fegyverszünetet kötött bazarábbal, és az hitét adta, hogy engedelmeskedik a királynak, továbbá, hogy biztonságos visszatérést enged a királynak és embereinek, meg hogy megmutatja a helyes utat. A király gondtalanul visszaindult, bízván a hitszegő szakadár hitében. Olyan útra érkezett egész seregével, amely körbefutott, mindkét oldalán meredek partok zárták körül, és elől, ahonnét kezdve a szóban forgó út már szélesebb lett, az oláhok több helyen erős torlaszokkal rekesztették el. A király és az övéi pedig nem is gondoltak semmi ilyesmire. A partokon fönt az oláhok megszámlálhatatlan sokasága futkosott, dárdákat dobáltak a király seregére, amely a mély útnak a fenekén volt, nem is lehetett ezt útnak nevezni, hanem valami szűk hajónak. A tolongásban mindenfelé hullottak a legderekabb lovak és vitézekkel együtt, hiszen a meredek fal miatt egyik oldalon sem tudtak az útpartjaira felkapaszkodni az oláhok ellenében, és tovább haladni sem tudtak, a menekülése sem volt módjuk az elébük rakott torlaszok miatt. Teljességgel olyanok voltak, mint a varsában vagy hálóban megfogott halak. Hullottak az ifjak és öregek, főemberek és hatalmasok, válogatás nélkül. Ez a szerencsétlen állapot péntektől hétfőig tartott, ezekben a napokban a válogatott vitézek is úgy ütöttek ide-oda, mint ahogyan a bölcsőben ringatják és rázzák a csecsemőket, vagy mint a nált szálak, amelyeket a szél ingat. Igen nagy volt itt a pusztulás, és a vitézeknek, főembereknek és nemeseknek megszámlálhatatlan sokasága esett el Szent Márton vigíliáján, pénteken, és az utána következő napon. Elesett itt három prépost, tudnilik András mester, a Fehérvári Egyház prépostja, egy nagyon tiszteletre méltó férfiú, aki egyben a királyi felség alkancellárja is volt, és a király pecsétjével együtt pusztult el. Továbbá Mihály, pozsegai prépost, és Miklós, gyulafehérvári prépost, meg András, sárosi plébános, és Péter testvér, a prédikátorok rendjéből, ez a tisztes férfiú. Valamennyien kiürítették a rettenetes halál poharát, agyvelejükbe irgalmatlanul fajékeket vertek. Néhány más papot is megöltek, a király káplányait. Végül a kunoknak is felbecsülhetetlen sokasága hullott el. Valamennyiünknek, mint az egyházi férfiaknak, mind a világi nemeseknek holteste, a küzdelem helyén várja az általános feltámadás idejét. És kedveseik semmi módon nem tudták visszaszerezni szeretteiket az ellenségtől, rohamaik miatt. Az oláhok sok foglyot hajtottak el, sebesülteket is, sértetleneket is, és a szétmorzsoltakról leszedték a sok fegyvert és a drága ruhákat. Elszedték a pénzt, aranyat, ezüstöt, drága edényeket és öveket, meg sok erszényt garasokkal és forintokkal, sok lovat nyereggel és kantárral. Mindezt elvitték, és átadták Bazaráb vajdának. A király pedig elcserélte címeres fegyverzetét Dénes fia Dezsővel, ezt pedig, mivel azt hitték róla, hogy ő a király, kegyetlenül legyilkolták. A király kevesed magával tudott megmenekülni néhány hű emberének védelme alatt. Ezek úgy állottak körülötte, mint valami kőfal. Dancs mester a fiával, Lászlóval, és a király kíséretéből való más vitézekkel, továbbá Márton mester, Berend fia. Ezek a zápor zuhogásaként zúduló karcsapásokat és nyíllövéseket felfogták, hogy a király életét a halálos támadásoktól megoltalmazzák. A hadsereg körül hullottak az olá, ebek, mint a legyek, elvesztették az utolsó kenet kegyelmét, mivel keresztény népét és Krisztus felkent papjait öldökölték irgalmatlanul. Ezeknek a magyarok által leölt oláhoknak a számát csak a pokolnak pontos számadója számlálta össze. A király pedig ilyen eredménnyel Temesvárra ment, onnan pedig haladéktalanul Visegrádra. Ám bár a magyarok mindenütt kemény és vitézi ütközeteket vívtak, ez a vereség azért esett meg velük, hogy a győzelem miatt ne bízzák el magukat, vagy hogy talán előbb elbizakodottságuk miatt megfenyítve tanulják meg az alázatosságot, és azt is, hogy az isteni szeretet kegyelmét csak az atyai fenyítés korbácsa által lehet bőségesebben kiérdemelni, mert az Atyaisten azokat fenyíti, akiket szeret. Az úr 1332. esztendejében, Szent István király ünnepén fia született a királynak. Istvánnak nevezték el. Az úr 1333. esztendejében elindult a király Visegrádról 6 éves András fiával együtt július havában, és derék vitézi kísérettel Zágrábon keresztül a tengeren túra indult azzal a céllal, hogy fiát a pápa úrnak, tudnillik 22. Jánosnak akaratából és a legdicsőségesebb Róbertnak, Szicília királyának sürgetésére és kérésére Szicília királyává koronázza. A király kíséretében volt Csanád esztergomi érsek, András váradi püspök, Longobárd Jakab orvos, csanádi püspök, és a fent említett Dancs mester, meg igen sok nemes az országból. A király visszatért március havában, épségben, és azok is mindnyájan jó egészségben, akik elkísérték. Fiát azonban otthagyta, de nem megkoronázva, hogy szerette volna, hanem nagybátyjának, Róbert királynak gyámsága és védelme alatt. Ez a Róbert Szicília királya volt, nagy tudományú és szent életű férfiú, aki elaggott korára való tekintettel le akart mondani a világról és a királyi méltóságról, hogy áltatos elmélkedésnek élhessen. Azt akarta, hogy az említett fiú kövesse őt a királyi méltóságban. De időközben, alaposabban megfontolván a dolgot, nem akart még életében leköszönni a királyi méltóságról, ám halála után nyerje el az ország koronáját a jog szerint őt követő fiú. Róbert király örököse ugyanis igen korán engedett a halál követelésének. Az úr 1335. évében Szent Márton ünnepe körül János cseh király és fia Károly, meg a lengyelek királya Magyarországra, Visegrád várába jött Károly királyhoz, hogy ott örök béke egyességet kössenek. Ez meg is történt. A cseh király ebédjére Magyarország királyának bőkezűségéből minden nap 2500 kenyeret adtak, és a királyi étekből is bőségesen. A lovaknak pedig egy-egy napra 25 mérő abrakot. A lengyel király ebédjére pedig 1500 kenyeret és élelmiszert bőségesen, borból 180 hordót mértek ki. Magyarország királya különböző drága ékszerekkel is megajándékozta a csehek királyát, úgy mint 50 ezüst korsóval, 2 tegezzel, 2 övvel, egy csodálatos sakktáblával, 2 felbecsülhetetlen értékű nyereggel, egy szíjas törrel, amely 200 ezüst márkát ért, meg egy csodálatos munkával kidolgozott gyöngykagylóval. Mivel Lengyelország királya adófizetője volt a csehek királyának, és mivel Károly Magyarország királya feleségül bírta a lengyel király nővérét, Magyarország királya Károly 500 márka legfinomabb aranyat adott neki, hogy megváltsa őt a cseh királynak fizetendő adózástól. Elhatározták itt azt is, hogy ha a királyok közül bármelyiket vagy országukat valami ellenség támadná meg, a többiek kötelesek segítségére sietni. És ezt egymás között nagy eskükötéssel is megerősítették. Közben történt események. Az úr 1338. évében Péter és Pál apostolok ünnepetáján Locka úr, a ruténok fejedelme, vitézeinek válogatott népével Visegrádra jött Károlyhoz, Magyarország királyához, és teljes baráti hűséget fogadott neki. Közben történt események. Az úr 1339. évében Kázmér Lengyelország királya július havában Visegrádra jött Károly királyhoz, országa püspökeinek és bájróinak kíséretében, és ezeknek egyetértésével és akaratából Lengyelországot szabad elhatározással Lajos urra, Károly királynak és nővérének a fiára hagyta, mivel neki nem volt fia. Erről kétséget nem hagyó oklevelet is készítettek. Közben történt események. Az úr 1340. évében 3 egymás után következő évben, azaz 41-ben és 42-ben is mérhetetlen mennyiségű sáska jött be a szerémségen keresztül Magyarország minden vidékére. Csapatosan vonultak repdesve és a földön mászva, és hatalmukba kerítettek mindent, ami zöld, fákat, vetéseket és legelőket, kivéve a szőlő leveleit. A 3 év elteltével szétoszlottak, és a környező országokba, Lengyelországba, Csehországba és Ausztriába vonultak, egészen Itáliáig és Franciaországig, és aztán elpusztultak. Károly király halála. Jaj, hogy a világ dísze és dicsősége az idő kezdetétől fogva nem marad meg ugyanabban az állapotban, hanem állandóan változik, forgandó, múlandó, és a megsemmisülés felé tart, tova haladva, miként az elfutó patakvíz. Mert széthullik és földé válik minden, ami csak van a kerekvilágon a föld mélyétől kezdve az égboltozatáig. És mivel a kegyetlen halál semmit sem kímél, nem a béke ösvényén jár, és semminek nem irgalmaz, elhullik az emberi élet a tőle való félelmében. Még virulni látszik, mint a virág, majd egyszerre elszárad. Ó halál, te, aki a sárból gyúrt ősatyánk bűneinek vétke miatt, azáltal, hogy ők az ördögi csalárdság megfontolt gonoszságának és ösztönzésére beleharaptak a kárhozatos almába, behoztad a bűnmérgét a világba, elárasztván a kígyó mérgével, te rettenthetetlen, te félelem nélkül és tiszteletet nem ismerő, te vétek családságával töltekezett, ennek az ősatyának a fiait is elragadtad és felfaltad, és így kerestél magadnak utat a világba mindjárt a kezdetek kezdetén. Csoda-e, hogy telhetetlen falánkságoddal és rabló útonállásoddal nem telsz el, és tovább nyeldekled a holtak testeit? És miért örülsz, örvendezel a holtak undok tetemének, miért nem az élőknek? Mert nem lakodalmas házba és a vigasság ünnepére, hanem inkább a gyász helyére sietsz te, amúgy vaktában sietve, nem félsz belépni sem a szegények kunyhójába, sem a királyok udvarába vagy palotájába, minden bejelentés nélkül. Nem rettensz vissza tőle, hogy az igaz szeretetben házassági kötelékkel kölcsönösen egymáshoz kötött házastársakat az elválás bilincs büntetésébe verjed, s hogy fiút az apától, apát a fiától elválasz. Nem, de megmutattad, milyen keserű, milyen kemény, kegyetlen s könyörtelen vagy, amikor az úrnak 1342. évében, az apostolok szétoszlása után következő napon, július 16-án nem riadtál vissza attól, hogy a rókaravasságú fortélyoddal titokban és láthatatlanul benelopozza mérhetetlen magasságú legerősebb várba, megvíhatatlan falai közé, melyeken sem erő, sem a világ hatalma nem tudott semmi módon úrrá lenni. És nem féltél ellenséges fegyverekkel a leghatalmasabb uralkodónak, Károly úrnak Isten kegyelméből Magyarország királyának életére törni, akinek erejét a magasságbéli rendelkezése folytán rettegve rettegett Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország, Bulgária és az egész Magyarország, meg Salerno és a Szent Antalhegy, meg más országok is, úgy mint Lengyel és Csehország, meg Ausztria és más környező országok, te azonban 42 évig, és tovább nem hagytad őt az élet szolgálatában uralkodni, és hát a megszokott családságoddal, ami boldog emlékezetű, kegyes, híres, neves és hatalmas királyunkat, országa népeinek szeme láttára is nyíltan, nem kincseitől és drága ruháitól, vésett köveitől és drága tündöklő aranyba és ezüstbe ékesen befoglalt gyöngyeitől, hanem az életadó lélektől fosztottad meg, s vitted előtt közülünk kegyetlenül. Fényes érdemeit semmivé, árnyékká tetted, őt magát földé, hogy elföldeljük. Országának népei még legutóbb is látták, milyen kegyes és magasztos, mint Libanon cédrusa. És íme, elmenvén és keresvén őt országának népei, már nem is élt. Ennek okából a te nagy és elvetemültetted miatt a katolikusit valóban igaz és szeretett követőinek, s a hit ösvényeihez ragaszkodóknak az a kegyes kötelessége, hogy Károly király urat megsirassák, és fájdalom, síralmasan meggyászolják. Micsoda síralomban, micsoda siránkozásban vannak itt a főpapok, főnemesek, bárók és nemesek, hajadonok és úrasszonyok, minden rendű és rangú emberek, de különösen Erzsébet úrasszony, a felséges királynő és kedves hitvestárs, meg Lajos, mostani királyunk, és István herceg, a megholt fiai. Micsoda sírás, jajgatás tört ki a halálának napján. Hú, ha valaki látta volna, és gondolatban előre is látni lehetett volna, hogy a felséges királyné urasszony orszája, ami maga volt a megtestesült öröm és vidámság, a keserű könnyektől mély szörnyen elváltozott. Hogyan áztatta arcát a király halála óta szeméből szüntelenül vízes és módjára földre hulló könyvpatak. Hangos orgona hangja és búgása országa népeinek sírásával együtt az égboldozat csúcsáig felhatolt, még az eget is mint egy részvétre bírta, sőt a nap is, úgy látszott, gyönyörű sugarait igen nagyon homályba vonja. A következő napon aztán az említett királyné urasszony rendelkezésére összegyülekeztek az érsekek, püspökök, prelátusok, bárók, papok, barátok és az egész papság, és könnyező menetben elindulván a mondott várhoz érkeztek. Ragyogó sokaságuk, mint mondottuk, könnyek közt kesergett, majd a király drága fejét királyi méltóságához illően aranykoronával ékesítették, felséges testét skarlát ruhába öltöztették, lábára drága kövekkel kiragott csizmát húztak, s rá méltóságát megillető aranysarkantyút illesztettek, majd a mondott bevehetetlen várból nagy siránkozás kíséretében levitték Visegrád városába, a boldogságos szűznek ott épült plébánia templomába. Elsiratta őt a város egész népe nagy-nagy siratással. Az isteni oktatás és a misa végeztével a testet egy bárkán lefelé szállították a Duna vízén a híres neves Buda városába. A főpapok, bárók és nemesek tömege előtt ott haladt hadilobogóval, sírva, a híres neves, erős karú, Tóth Lőrinc vitéz, aki a király úr életében reálháruló tisztsége miatt a királyi lobogót vinni szokta, ahogy illik. Itt a híres neves már említett város minden polgára, minden pap és szerzetes férfiú, s a város minden lakosa gyászolva, könnyező szemmel és gyászruhába öltözve körmeretben vonult a király holtteste elé, egészen a Dunáig. És amikor már bevitték a mondott városba, a király teste fölött szüntelenül zsoltárokat énekeltek, és egyéb ájtatosságokat végeztek, ahogy ez szokása megholtakért, és egész éjszaka könyörgéseket mondtak énekelve a teremtőnek. A király halálát követő harmadik napon aztán, még ugyanebben a városban, a nap közepetáján, míg az előírt módon a vallási ájtatosságokat, vagyis a megkezdett szertartásokat és az ünnepélyes miséket végezték, az egyház ajtaja előtt állt Károly király úr három díszlova bíbor takaróval ékesítve, s rajtuk a király úr fegyverzetébe öltözött derékvitézek. Az első lovon ülő vitéz a királyi méltósághoz illő lövő fegyverzetbe volt öltözve, a másik meg dárda ökleléshez volt felszerelve, a harmadik, legpompásabb lovon ülő pedig a királyi méltóságot megillető harci fegyverzetben a hadba vonulásra felvértezettem. A három lovon ülő három vitéz sisakján a hadi jelvény egy struc madárforma volt, aranykoronával ékesítve. Ilyen jelvényt szokott viselni a király úr, míg élt. Minden lószerszám, kengyel, zabla, kantár, meg más ide tartozó dolog aranyozott ezüstből volt a királyi méltósághoz illően, és a bőrhevederek és gyeplők és más eféle dolgok a szügyelőkkel és farmatringokkal együtt sejemanyaggal voltak bevonva. A három lovat és a vitézeket gyönyörű hímzésű bíborral sok gyöngy és drága kő borította, s testestül, lelkestül a király úrhoz voltak hasonlatosak ezeken a lovakon, úgyhogy amikor a mindenféle rendbeli emberek arra mentük be, megpillantották őket és meglátták az említett királyi jelvényeket, sírásban törtek ki, és hangos üvöltésükkel az eget ostromolták, mert a király úr az említett jelvények és lovak birtokában mindaddig szerencsésen kormányozta a magyar birodalmat. A szent oktatás és az ünnepélyes miség befejezése után nem egy némely más, régen elhalt királyok módjára, akiket más írásos művek tiszteletre méltó tekintélye boldog emlékezetűeknek mond, azaz nem letakart arccal és néhány napig titokban őrzött testtel, mert egyes esetekben egy némely király halálakor állítólag ez a helytelen szokás kapott lábra, hanem nyíltan, mindenki jelenlétében is nyilvánosan, mindenki szeme láttára szállították a mondott testet Fehérvárra, hogy ott eltemessék. Mikor Budáról elszállították a testet, bármelyik faluba értek, a férfiak is, asszonyok is, minden ember könnyekkös sírva gyászolta, és keserűségében hangos jajgatással az eget ostromolva kiáltozott. És amikor Fehérvárhoz érkezett a mondott felséges test, a fentebb említett módon a város prelátusai, papjai, egyházi emberei és a többi nemes és polgár sietve eléje vonult a városon kívül, és megnézvén az éltető lélektől megfosztott testet, ennek láttán mondhatatlan sírásban törtek ki, és bevitték a városba. Ezek a papok és egyháziak egész éjszaka himnuszokat és zsoltárokat énekelve Istennek, virrasztással töltötték a hosszú éjszakát. És amikor felvirradt a nappal, és megkezdődtek az áltatosságok és az ünnepélyes misék, Károly király már említett három lova, már említett módon bíbortakaróval és díszes lószerszámmal ékesítve ott állt a monostor ajtaja előtt, mint már mondottuk, s hátukon az említett derékvitézek a királyúr fegyverzetébe öltözötten várakoztak, amíg a megkezdett szent szertartásokat és az ünnepélyes miséket azon a napon az előírt módon végezték. És amikor az áltatosságokat méltóságképpen elvégezték, és az aznapon tartandó miséket befejezték, a főmonostorban, ott, ahol szentséges István királynak és fiának Imre hercegnek különféle erényekkel és csodatételekkel fényeskedő teste boldogan nyugszik az Úrban, és könyörületes szívvel a legnagyobb jótéteményekben részesíti a bizalommal hozzá könyörgőket, ott, a nagyoltár mellett temették el a király testét az őt megillető királyi ruhában, az említett és felsorolt urak és egyházi ruhába öltözött érsekek, püspökök, prelátusok és apátok közreműködésével. Egy szívvel, lélekkel siratta őt mindenki, gazdag és szegény egyaránt, úgyhogy a márványkövek a sűrű könyhullatástól teljesen átnedvesedtek. A nagy ajgatással siránkozó körülállók valamennyien berekedtek, és szemük a sok-sok könyvtől csak nem elvesztette természetes látóképességét. Ekkor a Krisztusban tisztelendő atya, Csanád, esztergomi érsek úr, a körülállóknak a királya úr halála miatt aggódó lelkét és Jámbor szívét üdvös és kegyes beszédével illendőképpen megenyhítette. Akik még nem láttak királyokat temetni, azoknak a siránkozás és elmondhatatlan szomorúság keserű fájdalmáról és a könnyek hullatásáról, mint hogy részt nem vettek benne, úgy hiszem, fogalmuk sem lehet. De hát minden húsba és bőrbe öltözött teremtmény, mint előbb már érintettük, a sárból alkotott ős szülő bűnbeesése miatt büntetésből halandó lett. Vétkével minden utódára rászabta a haláltörvényét, egyetemlegesen és megváltoztathatatlanul annyira, hogy a magasságbéli saját fiának sem kegyelmezett, noha isteni természettel volt felruházva, hanem odaadta őt is mindnyájunkért. Ezért el senki sem háboroghat, és senki sem szállhat szembe a teremtővel a halál elkerülhetetlen és megváltoztathatatlan ténye miatt, mivel az Úr ellenében sem bölcsesség, sem tudás, sem bátorság, sem megfontoltság meg nem állhat. Inkább béketűréssel kell elviselnünk a halál súlyos csapását, mivel csak az vette vissza az Úr, amit adott, és ami azon a napon úgyis feltámadt ő benne. Akkor az említett főmonostor a többi egyházakkal egyetemben megszámlálhatatlan értékű királyi ajándékban és óriási mennyiségű fogadalmi adományban részesült. Végezetül a három díszparipa, a fegyverekkel és takarókkal és minden díszes felszereléssel együtt, meg egy francia ringó kocsival, vagyis királyi hintóval, amelyen rajta volt az aranyozott és gyöngyökkel díszített címer, s fölötte egy struccmadárféle, hasonlóképpen aranyozott ezüstből készült hét gömb alakú gombbal, meg az említett számlálhatatlan mennyiségű pénzzel együtt az említett monostornak jutott és adatott ajándékul, az elsiratás és a mondhatatlan keserűség meggyászolás emlékezetére, hogy a mondott király úr emlékét felidézzék az utókorban. A temetés napján ott megesett és végbe ment adományozás és felajánlás mérhetetlen mennyiségét jelenírásunkban nem tüntethetjük fel részletesen, hogy hosszadalmas felsorolásuk ne fárassza az írók tollát és olvasókat. A hatalmas király elhalálozásának megülésére a király rokona, Lengyelország híres nevezetes királya, meg Morvaország őrgrófja Visegrádra jött gyászba borult lélekkel. 30 nap elteltével a Szent Szűzmennybe menetelét megelőző szerdai napon, hogy Károly király halálának 30. gyásznapját ünnepélyes misével, mint föntebb mondva volt, megüljék, a főpapok és püspökök igen sok báróval együtt Fehérvárra mentek, ahol Károly király úr testét az Úrban elnyugodva ünnepélyesen el volt temetve, és ott Fehérvárot meg Visegrád városában a királyné úrasszony kedves fiával, az akkor királlyá koronázott Lajossal, meg a többi főpappal, püspökkel, pappal és báróval, meg sok-sok keresztény hívővel áltatosan megtartották a gyászünnepséget. És az országnak minden népe országszerte ugyanolyan ünnepélyes áhítattal és ünnepélyes misékkel ülte meg és teljesítette a halotti áltatosságot. Kérjük tehát egy szívvel, lélekkel a mindenható Istennek kegyelmét Károly király úr számára, hogy lelke fölött kegyelmesen ítéljen és bocsásson meg neki, és lelkét a szentek és hitvallók sorába, István és László király társaságába kegyeskedjék helyezni, hogy amiként a jelen világban királyi dicsőségben élt, a túlvilágon is együtt örvendezhessen az angyalokkal. Sorok Károly király haláláról. Égi Urunk Krisztus, létünk végcélja, királyunk. Egymagad immár minnyájunkhoz légy te kegyelmes. Szüntesd védkünket, vedd el bűnünk sokaságát, s Károly urunk bűnét, aki pár hónapja pihent el. Még augusztus előtt tölté be a lelke, az áldott rák képében apostolok elválása utáni ünnepek első napján élete évei számát, azt, mely adatott a királynak, a hercegnek s a parasztnak. Nem sok időn át tartották tetemét temetetlen, 3 nap múlt el, majd elföldelve urunk, egy pénteki nap volt, hogy megtért az örök pihenésre. Így, ég áldja, Lajost kaptuk, s megkezdte uralmát, épp amidőn az 1300 évnek utána 42. új esztendő végzi futását. Isten, az égi király is tudja, hogy ő menedékünk.